Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal a 24.hu újságírója, Dajka Balázs, köszöntjük ismét nagy szeretettel, hiszen jártál már korábban a teljes terjedelemben. Olasz, angol, német témák, egy ilyen vegyes felvágottat hoztunk, de kezdjük a legfrissebb emlékkel, a milánói derbivel, ami hát nagyon nehéz meghatározni, hogy most itt ki lehet boldogabb, hiszen hogyha az utolsó 10 percet nézzük, akkor mindenképpen...
Most Tibi, csak mi nem ismerjük egymást, ezért csak gyorsan itt az elején, hogy neked melyik a kedvenced, meg melyiket szoktad leginkább nézni?
Az olaszt.
Az olasz a top 1, és arról is írsz a legszívesebben?
Igazából ilyen szempontból nincs preferencia, inkább azt mondanám, hogy az utóbbi években azt követem így a leginkább, vagy azon a leginkább szem előtt nekem. Jellemzően amiatt is, hogy sokszor a munkahelyen nem minden csatorna volt úgy elérhető, hogy az ember lásson mindent, ugye az állandó közvetítési jogok váltása miatt, meg aztán egyéb elfoglaltságok miatt sokszor volt az, hogy lekéstem, és akkor maradtak az összefoglalók, vagy, tehát így olvasás szempontjából mindegyik, de hogyha írni kell, akkor mondjuk az ilyen emberi sztorikat, az ilyen nem tudom, adott esetben nagyobb játékosokat, vagy például valamelyik évben a Grande Torino-ról írtam egy nagyobbat, tehát ott jobban szeretek elmérni az olaszba, vagy azt így közelebb érzem magamhoz. De nyilván próbálom azért mindegyiket. Mondjuk egy ilyen EB-s olimpiás év után az ember kicsit így telítődik vele, és ezért nehezebben pörök fele a topligákra, de azért próbálom mindegyiket hasonló intenzitással, de az olasz mondanám mindenképp.
Rokon lelkek vagytok, bocs, Szivi.
Ja, nem.
Vissza
a milánói derbihez. Szóval, ha az utolsó 10 percet nézzük, akkor az Inter lehet boldogabb. Hogyha az első félidőt, akkor is talán, ez így összességében kijelenthető, hiszen ugye a 2-11-esen kívül én azt gondolom, hogy ott a Milán játszott valamivel jobban. Viszont a második félidő első 35 perce az pedig olyan Inter dominanciát hozott, ami alapján pedig a Milán örülhet az egy pontnak.
Igen, meg hogyha azt nézzük, hogy végül is a Nápoly X-et, és egy fontos rivális 7 ponttal maga mögött tartotta a Milán, akkor ilyen szempontból is ők lehetnek kicsit boldogabbak, vagy Pioli így azt is nyilatkozta, hogy félig tele a pohár. De szerintem igazából nekem az volt a legfurcsább, hogy nem tudtam elmenni ezt a második fél időt, hogy most a Milán megnézte, hogy mit tud az Inter, vagy benne volt az, amit már hetek óta lehetett olvasni, hogy azért sok sérült volt, azért ez a BL, mind agyilag, mind fizikailag lehet, hogy kicsit sok a csapatnak, ahogy az eredményeken is látszik. És azért már Verona ellen is szenvedés volt, a Bologna ellen is szenvedés volt, főleg ott az emberelőnyökkel. És nem tudtam eldönteni, hogy ez most egy tudatos döntés, mint hogy a Juve ellen is voltak kicsit a Milánnak egy ilyen, hogy visszaálltak, és az utolsó négy darabban megnyerhették volna a meccset, hasonló forgatókönyv volt most is. Ami az első fél időt ilyen mondtad, ott a végén volt azért egy olyan szitu, amikor Bálo Turia gólvonalos mentéssel javította a hibáját, illetve a Lautárónak is volt egy elég nagy zicsere. Ilyen zicserei mondjuk nem voltak a Milánnak, és ebből a szempontból az Inter drukkerek talán kicsit csalódottabbak lehetnek, mert egyébként a második fél idő alapján olvastam ilyen véleményt, kicsit túlzónak érzem, hogy olyan volt, mint a nagy csapat játszott a kis csapattal, mert azért nem az volt, hogy feltört a Milán hátát a háló, de tényleg látszott, hogy az Inter azért megpróbál rámenni a győzelemre. Most, hogy Pioli mondta az fél időben, a gyerekek, jó az X, vagy ez tényleg egyszerűen csak abból adódott, hogy ennyit tudott a Milán most, Azt majd kiderül szerintem egy pár hét múlva.
Ami tudatos volt, és mondtad, hogy van, amiről nem biztos, hogy el lehet dönteni, hogy az volt, az Simone Inzaghi taktikája, ami már az első 11-esnél nagyon szépen kiviláglott, hogy mi is a Milán labda kihozatalait megakadályozni, és ez egészen kiválóan működött, még az első fél időben is, akkor, amikor azt mondtam, hogy egyébként talán mondjuk a mezőnyjátéka az a Milánnak volt erősebb, de többször lehetett látni azt, hogy Kessié, Tonalit egészen már 20 méterre folyamatosan támadták és szívták a vérüket az Inter játékosok. Borzasztó jó felfogásban és taktikával érkezett erre a meccsre az Inter.
Igen, és fura volt, hogy pont az a Kessié bakizott bele abba a szituba, aki egyébként talán a legstabilabb játékos ilyen szempontból, mint a fizikai alkatát nézve, mint a labdacipelő és az ilyen nyomástűrő képességét. nem is nagyon értettem, hogy ott igazából mi volt az ötlet, hogy visszafordul. Hogy aztán most ez tizi volt, vagy nem tizi volt, szerintem akárhány kamerállásból megnéznénk. Láttam egyet, ami másik oldalon mutatta, és onnan elsőre abszolút úgy tűnt, hogy Csahanoglu beakasztotta a vállát, plusz a lábát, és utána már estek. Szóval ez azért fele-fele, azt mondtam volna, hogy kifelé szabadrugás. Ez azért mindegy, nyilván az olasz bajnokságban ezek a viták mindig is megvoltak, és mindig is meg lesznek var ide vagy oda. De abszolút jól csinálta ezt az Inter, és azért érdekes, hogy ugye a Milánnak ez egy valid fegyvere, hogy ő is megpróbál már ott csapdázgatni, és aztán az igazából ártalmatlannak tűnő szabadrugás is nekem csak később, amikor visszaolvastam, akkor esett le, hogy az is egy hasonló szituból jött, amiből ugye a Milán gólja született, hogy szépen a Handanovicsra ráment Leo, ki kellett tenni jobb hátvédbe, ott pedig már volt egy labdaszerzés, egy falat, és abból lett ez a szabadrugás, aminél mindenki azt hitte, hogy Tomorit kell ünnepelni, mert ő ugrált a legnagyobbakat. De aztán...
Igen, szépen megünnepelte Döfrei gólját.
Kiderült, hogy Döfrei és Skriniar nem nagyon értették attól, hogy most ki van kivel. Úgyhogy abszolút jól működött szerintem az Inter, ami látszott, hogy ők a szélen azért nagyon... nagyon nagy hangsúlyt fejeztek, és ugye az első fél, amit beszéltünk, hogy Bastoninak az a betörése, amikor nem nagyon merték bántani, végül keresztbe gurította, és abból lett Barellának az a nagy zicsere, amit igazából le is vehetett volna szerintem, mert annyi ideje volt, bárki gondolná, hogy egy derbin a 11-es pontnál levelted a labdát egy ilyen szituba. És aztán a második fél időben meg szerintem Pioli, amit nagyon jól csinált, hogy észrevette, hogy a szélen sem Leo, sem Diaz, aki egyébként szerintem kicsit idegenen mozgott a szélen, mert ugye inkább a vonalak között szokott játszani, és valahogy középen neki az nagyon jó fekszik, hogy felveszi, Ibrával keresi, vagy akárki van elől, keresi azt az egy-két érintős játékot. A szélen abszolút kivette őt a játékba az Inter, és akkor gyorsan behozta azt a Rebicset és Szélemakeszt, akivel sokkal jobban működött már, mint a szélső védekezés. Sőt, én ezt az utolsó 10 perces feltámadás is kicsit annak tulajdonítom, hogy akkor voltak induló emberek, akik már be tudtak menni az Inter mögé.
Szélemakesz kapufája például.
Igen, és azt nagyon jó felismerte, hogy azzal, hogy az Inter megpróbált kicsit följebb jönni, vagy talán egy kicsit kifulladtattól a másik fél idő fél órai nyomástól, nagyon nagy területek voltak, és abból viszont egy Rebic féle gyors játékossal, meg egy Szalemakerszel már lehetett volna akár győzelem, hát ez a 2-3 centi hiányzott hozzá, illetve még ott azért a végén volt egy-két necces szitu az Inter kapujára, hasonló, mint amit az Inter dolgozott ki a Milán kapujánál.
Szoktunk arról beszélni, hogy kik a húzó emberek a Milánnál, meg kik a húzó emberek az Internél, de az Internél az egyértelműnek tűnik, sőt, szóval a Széria a legjobb játékos, a Lautaro Martínez, és kicsit bánhatja, hogy itt a befejezések nem mentek neki úgy, mert amúgy is kiemelkedő volt, ahogy játszott, viszont a Milánnál meg az, hogy Theo Hernández hiányzott, az tűnt olyan furcsának, hogy Balotúréval teljesen máshogy működik, vagy nem működik ez a Milán.
Meg aztán Kalulúval.
Kalulúval talán már jobb volt, tehát hogy ez máshogy mutatott. Volt ott az elején még olyan helyzet, ahol Leao konkrétan próbálta odébb zavarni Balotúrét, hogy nem vagy jó helyen, mert ugye ő visszalépked a szélen a labdákért, próbáljam megkapni őket, és útban volt Balotúré, nem tudták odajátszani. Azért ilyen se Calabria oldalán, se amikor Theo Hernández ott van, nem nagyon szokott lenni, hogy zavarná.
Meg annál a 11-es szélemjelző szituációnál nem is nagyon láttam még ilyet, hogy
gyakorlatilag engedi az embert így.
Igen, el kell forgolódni, hogy hol lehet a labda, és ha már elkövette ezt a butaságot, akkor még ezt a tészbe oda is csúszik. Jó, nyilván menteni akart, meg ez egy szerintem egy ösztönös védőreakció, hogyha van egy hibád, akkor megpróbálod egyből orvosolni. Összességében mondhatod, hogy a Milán jól kijön, de jól kijött belőle ezekből, ahogy gyakorlatilag két ajándékot adott egy derbin az Internek. De arra jól rámutatott ez a meccs, amire gyakorlatilag a BL is rámutatott, hogy azért a Milán kerete messze nem olyan mély, és messze nem olyan erős, és főleg az, hogy az elmúlt éveket nézve, vagy nem tudom, hogy ez messze nem évek óta tartó tendencia, hogy azért valamit nagyon elszúrnak ott a Milán edzéseinél, vagy a Milán labnál, vagy a doktoroknál, vagy az étkezésnél, a pihentetésnél, de hogy annyi izomsérülés van, vagy a pálya rossz egyszerűen, bár az Internél azért nem,
ugyanazt használják, nem?
Igen, tehát az a fura, hogy...
Edzéseken nem, persze.
Vagy nem tudom, hogy ebbe lehetek köze hozzá, de hogy nagyon sok a sérült, és nincsenek. Tehát főleg egy ilyen szituációnál, bár azért Theo Hernández mellett, amellett, hogy baromi jól támad, és hogy egy iszonyatosan nagy fegyver a támadásra, azért látszott tavaly, amikor Hakimivel kellett ott játszogatni a szélen, hogy azért őt meg lehet rendesen firkálni, meg amikor Chiesa játszott az oldalán, akár a Juvénél voltak komoly bajai. Nem biztos, hogy mondjuk egy Darmian ezt meg tudta volna csinálni.
Darmiannak egyébként nem volt rossz meccs.
Nagyon jó együtt, játszott, tehát... igen, tehát ahogy belépegetett ott az jobb oldalon, azt szerintem nekem fura, mert sose tudtam igazán ugye elhelyezni, ugye volt Manchesterbe volt, aztán tavaly az Internek három olyan meccse volt, amit ő döntött el ilyen 1-0-kal, tehát hogy abszolút főszereplője volt annak a bajnoki címnek. Most meg úgy ültem le, hogy hát nézzük meg, mit tud, de úgy nem nagyon féltem tőle, és ahhoz képest egész jól bejátszotta ezt az oldalt, és szerintem abszolút jól segítette a támadásokat.
Igen, akikről viszont azt lehet mondani, hogy azért messze a várakozás alatt teljesítettek, az a két center, Dzeko és Ibrahimovic a mérkőzés nagy részében teljesen észrevehetetlen volt. Emiatt itt megint az edzőket dicsérjük, akik jól megszervezték az ő elszigetelésüket, vagy ők voltak egy kicsit haloványabbak a megszokottnál? Mert én egyébként az akarás mind a kettőjükön nagyon éreztem, tehát hogy azt a frusztrációt is, meg azt a velejáróját, ami olyankor leszúr az emberen, amikor nem igazán a tervek szerint alakulnak a dolgok.
Az biztos, hogy Ibrát nagyon jól levették, de nekem ami fura volt Dzekóval szemben, hogy nagyon sokszor játszott mélyen. Tehát azt várná az ember egy centertől, hogy azért menjen fel oda a legfelső vonalba, és Lautaro ez végül is jól is működött, hiszen egy mozgékony csatár egy pár méterrel visszalépve az azért mindig hálátlan, mondjuk a főleg a Kier-nél lehetett volna nyerni ezzel, mert ő azért nem messze nem a gyorsaságáról híres, még ha tök jól helyezkedik és nagyon olvas a játékot. De nem értettem, hogy még volt olyan, hogy az Inter hozta fel a labdát, és Dzeko 5 méterrel hátrébb ment. Nem most mondom, hogy max sebességgel, szóval hogy követte az eseményeket.
Onnan látta jól.
Igen, lehet, hogy élvezte belőle a meccset, van az a típus, de érdekes volt látni, hogy ennyire nem tudták használni, főleg úgy, hogy egyébként az Inter nem is tudom, 15 szögletet rúgott legalább, tehát rengeteg szöglet volt, 23 beadásuk volt, ha jól láttam, tehát amúgy tudták volna az ő kvalitásait és skilljeit használni. Ibra meg szerintem kicsit itt túl gondolta, hogy ő egyszerre szeretett volna egy tízes lenni, középcsatár lenni, szerintem még a szallagot is feltette volna, hogyha úgy van, és még Pioli helyet cserélt is volna.
És de mégis simán ő lehetett volna a hős. Tehát, hogyha berúgja a szabadrúgását, akkor most biztos, hogy arról beszélnénk, hogy na már megint Ibra.
Sőt, hát a szabít, vagy azt a hosszúra eltekert labdát, amikor
igen, meg volt egy a végén, amit lefejelt, és aztán talán vissza is tehették volna neki, valaki végül eltört egy a kapu elé keresztbe, már nem is emlékszem pontosan, hogy volt, de én nem úgy meg voltam győződről, hogy a 75. perc körülbelül hozza Pioli Zsirút, és akkor ő mondjuk eldönti, mert az is egy ilyen jó kis forgatókönyv lett volna, tehát nem csak az Ibrás verzió, hanem ez is, de persze ez is érthető, hogy most kihozna le egy Ibrát egy ilyen meccsen, főleg az Inter ellenő mindig felpörög, szeret ott kicsit mutogatni az Inter tábornak, hogyha valami esemény van, mert azért nem volt túl békés az elválása, hogy az nála általában lenni szokott. De az tény, hogy azért önmagához képest, bár látni kell azért, hogy az elmúlt egy szezonban, főleg a tavalyiban azért még húzta rendesen a Milánt Ibra, amikor játszott, bár nagyon sokat volt sérült, de hogy idén valahogy úgy nem találják a... Most nem azt mondom, nem akarom őt leírni, hogy már 40 éves és statiszta szerep, de hogy szerintem inkább azt mondom, hogy ő túl magasra tette a lécet ahhoz képest, amit már hozzá tud tenni. Nyilván azért már mégiscsak akármilyen tékvandós rugalmasság vagy ruganyossággal rendelkezik meg, leveszi a feje tetejével és a cipőorrával is a labdát, de már nem tudják őt annyi módon használni. Nyilván, ha beteszed az Ibrát, akkor két védő az a Márterorban és Sakban van tartva, úgyhogy Pioli ezt meg fogja húzni szerintem a rangadók nagy részén, de érdekes lesz egyébként látni, hogy fogja ő használni ezt a Zsirú-Ibra párost, mert amúgy nagyon hasonló karakterek, de közben nagyon másban jók.
Igen, még egy dolog, ami nagyon-nagyon rímel erre, itt ugye Calhanoglu volt az első, aki gólt szerzett, ugye elkérte Lautarótól a 11-est, ő is harcolta ki egyébként, de nem véletlenül kérte el, utána azért elég hát jelentőség teljesen megünnepelte azt a gólt, úgyhogy a Milánból ment az Interben. Milyen érzéseid voltak ezzel kapcsolatban?
Hát fura volt látni, mert amúgy szerintem őt szerette a Milán tábor.
Igen,
meg
pont a
meccs
előtt kitett egy képet, amin még Milán mezben is volt, meg hogy mind a kettő csapat milyen fontos neki.
Igen, de úgy emlékszem, hogy őt megkérdezték pár hete, hogy mi lesz, és mondta, hogy persze ünnepelni fog. De egyébként kicsit én ezt mindig egy ilyen túltolt dolognak érzem, mert nyilván az ember abban a pillanatban, jó, más kérdés az, hogyha gólt lősz, és örülsz valahogy, mindaz, hogy te már belőtted, már mindenki megölegetett ötször, és akkor odaállsz így, hogy na mi van öreg, mi van, igen, berúgtam, most mutogassátok. Tehát, hogy az már azért kicsit gáz.
De igen, ez ilyen iguainos, nem?
Igen, meg azt mondom, hogy én még azt is meg azt is, igen, el tudtam fogadni, mikor Adebayor rohant 80 métert, hogy a másik tábor előtt ünnepeljen, mert oké, ez benne van a fociban, valamilyen szinten a fricskázás.
Hát meg nyilván itt ez arról szól minden esetben, hogy kapja egész meccsen az ívet folyamatosan, vissza. És akkor az ember ott ilyen
felfogozott idegállapotban. Neki igazából csak ez az egy módszere van, hogy rúg egy gólt, és azzal meg egy kicsit mindig olyan furának éreztem ezt, amikor mondták, hogy jó, berúgom, nem ünneplek, mert most.
Van, ahol megvan az, tehát hogyha egy bizonyos stadionban játszol, ahol 10 éves korod óta nevelkedtél, az volt a stadion neked, azt akartad elérni, és pont volt egy ilyen a hétvégén a spanyoloknál, Mikel Merino Pamplunában nevelkedett, az Osasuna volt a nevelőklubja, és ezért nem ünnepel. De az, hogy 2-3 évet játszottál valahol, még ha érzelmi kötődés is alakult ki egy klubbal, na bum, ez
nem, én abszolút... maximálisan tisztelem azokat, akik tényleg azt mondják, hogy jó, jelentett nekik annyit a klub. Én abból szoktam kiindulni, nyilván ez persze abszolút egy égésföld párhuzam, de hogy én az a típus voltam, aki, hogyha egy edzésen lőttem, mert tök szép voltam, aki örültem, és nem érzették a többiek, hogy miért, hát hülye gyerek, edzés van. Hát oké, okay, de mikor rúgtam ilyet szerinted, meg eleve védőként játszottam nagyrészt, rúgtam egy gólt, hát hagy ünnepeljem, sőt volt olyan meccs, hogy a amatőr pályafutásom kedvenc csapata, vagy legeredményesebb csapata a Pénzgyőr volt, és egyszer oda keveredtem el nőke már egy rég, 10 évvel később egy másik csapat, és rúgtam egy gólt, amivel 1-1 lett. És nem tudtam azt mondani, hogy gyerekek, hát most ne, hanem fogtam, igen, hát hogy néz neki, volt kint 3 néző, tehát pont senki nem értette volna, hogy rúgok egy gólt, és így elsétálok, és letörlök egy könycsöbben. Nyilván futottam, mint a barom üvöltve, azt csúszkáltam, meg nem tudom, lepacsiztam mindenkivel. Aztán meccs után mondtam a többieknek, hogy nekem ez egy ilyen speciális pillanat volt, de hát abban a pillanatban úristen, bement, de jó. Pedig hát 5 méterre rúgtam kb.
Na ennyit akkor a két milánói csapatról. A Rómáról mindenképpen szeretnék még pár gondolatot, itt főleg Mourinhóról. Hát először is a legegyszerűbb, elveszítette már ezt a csapatot most, vagy egyszerűen csak egy hullámvölgyről beszélünk, hogy a Venécia elleni 3-2 kapcsán lehet megint bírózni, meg lehet a Budo Glimt kapcsán is megint azt mondani, hogy ez nem annyira fontos az az Európa Liga, vagy az Európai Konferencia Liga, de nagyon sok ez a magyarázkodás jelen pillanatban már.
Igen, most ugye a Mourinho az egyik hírhet oldalát most azért rendesen megtolta az elmúlt hetekbe, bár nyilván azt még azért...
De ez egyre korábban jön elő belőle a csapatainál, nem? Ez a hírhet oldal.
Igen, igen, valahogy... No, nyilván ő már azért hozott magával egy csomagot Rómába, tehát azért emlékszünk, hogy volt ez a videó, hogy ment végig a reptérről a városba, és ott kinn álltak. Szóval, hogy volt egy ilyen nagy mágia, jól indult az egész, és aztán ahhoz képest most az elmúlt hetek azért rendesen besültek, megjöttek a lángosok innen-onnan, amikre nem számítottak előzetesen. És akkor ez baromi ciki, mert hogy ő azért biztos, hogy érezte ott, akár tényleg el tudom képzelni, hogy azért iszogatta ott a eszpresszóját, és oda mentek 100-an fotózkodni, meg ütögették a vállát, hogy te Zsozé, csinálsz egy nagy csapatot, és most mit tud nekik mondani? Hát nyilván az, hogy persze, de hogy amúgy látni kell, hogy azért ennek a keretnek elég komoly hiányosságai vannak, és ugye most is próbált ezt a 3-5-2 vagy 3-4-1-2-es felállást a két csatárral, ami egyébként nem állt rosszul szerintem a Rómának. Másképp is, hogy ez a fajék egyszerűségű játékot játszott a Venécia második fél időben, ez a toljuk előre a csatának, okerekének, és majd ő ráfut, és működött, és olyan pofátlan gólt lett ráadásul, hogy el tudom képzelni, hogy Mourinho tépte a haját, és a Notes röpködött, de hogy nem érzem éppen, hogy elvesztette volna a csapatot, inkább csak azt érzem, hogy normál esetben, tudom, megnézzük a számokat, hogy 27 próbálkozás és 10 kapura lövés, hát ezzel meg kéne verni egy Venéciánál komolyabb csapatot, és jó, egy komolyabb csapat valószínűleg nem enged 27 kapura lövés, de hogy szerintem ezt 10-ből 9-szer Rómának kellett volna lenni, ráadásul lélektanilag tök jól alakult a meccsük, második fél előtt 3 perccel rúgtak 2 gólt, úgyhogy egyébként nem volt benne annyira a meccsbe.
És aztán... de ugyanarról beszélünk, mint egy éve, amikor azt mondtuk, hogy Fonseca nem képes összerakni ennek a csapatnak a védekezését. Igen. Úgy tűnik, hogy Mourinho sem.
Igen, mert azért ez már a harmadik meccs volt a jó szám volt, amikor 3 gólt kaptak, és akkor még levett
a Norvégok a 6-os, meg igen, most 2, tehát hogy itt azért sok helyen ereszt ez a hátsó rész.
Mondjuk ha azt mondtad, hogy igen, most így visszagondolva az a gondolat, végül olyan szempontból nem érvénytelen, vagy nem jogtalan, amikor mondtad, hogy elveszett a csapatot, hogy ezért ott a 6-1-nél ő így elég rendesen mondta, hogy hát én most bedobtam ezt a csapatot, nem volt elég jó. Tehát ami nem egy túl elegáns verzió, hogy felraksz, hogy azt mondod, hogy elmegyek egy műfüves norvég pályára, és hogy akkor fogalma nem volt szerintem, hogy kik ezek, mik ezek.
Igen, Villárokkal, Kumbullákkal, Diavarákkal, akik akkor... egyébként fontos tagjai kellene, hogy legyenek a csapatnak, főleg, hogyha esetleg
igen,
kiesik pár
kulcsembe. Igen, tehát az arányt, hogy 5-5 beraksz a kezdőből, meg 6-ot. Én persze értem az ő motivációját emögött, az egész mögött, meg most egy konferencia liga, hát most egy Mourinho-nak mennyire lehet élethalál, amikor...
Ez az első, tehát aki megnyeri, az örökre beírja magát.
Igen,
az
persze, egy tök jó menekülő útvonal lehet, akár egy Tottenhamnek, majd mondom, beszélünk róluk is, vagy meg a Rómának, de hogy egy ilyen nyilatkozat után, vagy egy ilyen meccs után már baromi nehéz aztán kijönni abból, hogy ez az egész megforduljon, és akkor jön egy ilyen meccs, ami tényleg jól alakul nekik, és akkor még egy ilyen, hogy El Sharawi, aki világéletében támadót játszott olyan baloldali mindenesként ott funkcionális, még az is egész jól működött, és aztán egyszer csak igazából persze most rájátszott a kezére ez a tízi, mert most mondhatja, hogy azt fordította meg a meccset, és való igaz, hogyha megnéznénk azt a Kier Pellegrini esetet, Pellegrini volt, ugye, hogy az
Igen.
Ez megint olyan, hogy most akkor kitalálták itt ezt. Én egyébként elsőre azt egyértelműen faltnak láttam, tehát Kádára szerintem oda csúszott Krisztántére, kifelé, tegyük le a labdát kifelé, és aztán ebből kijöttek, de nem tudom, valami...
Igen, csak az olyan is... könnyű kifogás ez, mert hogyha nagyobb képet, perc, igen, hogyha most... nagyobb képet nézed, akkor megint az van, hogy mintha Mourinho egy ilyen, mit tudom, egy szobát így magára hagyott volna, és így porosodna benne minden. És egyszerűen nincs az a pillanat, hogy Mourinho ki tudná takarítani azt a szobát, nincs meg az a pillanat, hogy van egy változtatás, hogy valami pont, amitől kezdve konstans, hogyha lassan is, de fölfelé menne az adott csapata. Hányszor fordult már előző? Tehát a nemnél ugyanez volt, hogy mindig jött valami kifogás, és azt érezted, hogy egyre rosszabb helyzetben van ez a csapat, és semmiféle megoldás, vagy semmiféle ilyen alternatíva nincsen nála, hanem ez csak még rosszabb lesz.
Néhány vezet leporol, de utána nem porszívózik föl, és utána ugyanúgy az visszaszáll.
Pontosan, igen.
Ez az ilyen látványtakarítás, ami semmire se jó.
Igen, be a szekrénybe mindent, ami dzsúvás, és akkor nem látják, hogyha bejönnek.
Küldhetnék neki egy üzit, hogy egy ilyen ez egy piacirés, hogy esetleg egy ilyen... Ha nem akarsz nagyon takarítani, akkor Zsozét hívd, és akkor ő elintézi.
Igen, ő elintézi
fél órába.
De röviden, tehát utána egyébként eljut az egy kapcsolat is arra a pontra, hogy már benéz a szekrénybe a másik, nem? És akkor kiderül, hogy ott nagyon sok mosatlanedény van.
Mint Wolf a probléma megoldap, hogy van regényben, hogy így jön, megy, aztán utána, hogy a továbbiak események majd így gördülnek tovább, de ő abból már felteszi a kezét, hogy ő azt a részét megoldotta.
Igen, na menjünk tovább Angliába. Bár nem, bocsánat, még egy gondolat csak azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell messzire költöznie Ballardininek Genovában.
Ez nekem is eszembe jutott, hogy szegény Seva azért rendesen belenyúlt ebbe, és igen, tehát látva a genovai hagyományokat, szerintem nagyon, hát ott a külvárosban valahol elveszpázgat, aztán majd telefonja maradjon bekapcsolva, mert szerintem látva ezt a reménytelen Genovát.
Nagyon furcsa, furcsa választás egy mondjuk, hogy ambiciózus edzőnek a Genova kispadja. Ezt már láttuk Thiago Motta esetében, meg lehetne sorolni hosszan azokat, akik megégtek ebben a szerepben. És azért Shevchenkóról úgy beszélt mindenki, mint korábbi szövetségi kapitányról, mint aki előtt akár egy, meket már csak a játékos múltja miatt is.
Ő megy a Milánba, és ehhez képest egy Genova. Persze, hogyha lehet vele nagyot nyerni, szóval lehet, hogy aztán most ebből kijön valahogy, és feltámasztja.
Gasperini onnan indult.
Igen, és aztán most milyen jó kis csapatot csinált már évek óta. Én drukkolok neki, mert hát Seva szerintem annyira egy szimpatikus fazon így a most azt számítva, hogy ugye pont beszéltük a gólörömöket, hogy az a sok Milán drukker akkor elbándult ki belőle, amikor a első Chelsea meccsen a Cserét is érdenek, ezt a csókolgatni a címet. Nem is tudtam, melyik oldalon van szerintem, de már kereste a kamerát, hogy puszilgassa, szóval az kicsit necces volt, de szerintem egy abszolút
Majdnem az Adidas logó kapott egyet.
Szimpatikus fazon, és edzőként is tökre tetszett, amit láttam tőle, úgyhogy most nem volt szép játék. Például az ukrán-svéd meccs, az egyik legszörnyűbb meccs volt az EB-n, de mindegy, elmentek a 8-ig.
Elmentek a 8-ig előtte a selejtező sorozatban portugálokkal voltak együtt, és veretlenül jutottak ki az EB-re. Tehát mondjuk klub tapasztalata meg pont nincsen, és valószínű, hogy ez volt az, ami megakadályozta azt, hogy bármelyik nagyobb klubnál így neki szavazzanak bizalmat, mert azért úgy, hogy semmi klub tapasztalatod nincsen edzőként.
Na jó,
de ott legalább tudják, hogy érdemes.
Ezért nem kapott más ajánlatot, és hogyha egy Serie A csapattól jön ajánlat, legyen az akár a Genoa, akár a Salernitana, akkor Shevchenko szerintem bólint rá, hogy jövök.
Ott legalább tudják, hogy érdemes a válogatott meccs előtt cserélni, mert van két heted, nem úgy mindegy-két bajban lévő csapatnál.
Akkor menjünk tovább Angliába, ott azért jó néhány csapatnál most cseréltek edzőt, ezt majd elmondjuk azért itt a kettő vendég közötti hírblokkban is, viszont ott is volt egy nagyon komoly derbi, ami viszont sokkal egyoldalúbbra sikeredett, mint a milánói. A 2-0-ás Manchester City győzelem az Old Traffordon azért nem mutatja meg a valós különbséget a két csapat között.
Hát volt egy ilyen, nem is tudom, vicces komment a BBC-n, hogy azt hitták, hogy olyan volt a Manchester United, mint egy ilyen kis csapat az FA kupával, amikor így beáll, és azt mondja, odaadja a labdát az ellenfélnek, azt mondja, hogy oké, büntess meg, és hogy várja. Jó, ez kicsit olyan felnőtt filmesen hangzott, de hogy úgy várja a sorsát.
Rossz voltam, igen.
Tehát, hogy várja a sorsát, és hogy úgy ilyen semmi ambíció, tehát hogy nem tudom, borzasztó lehetett ezt így Manchester United nézőként végignézni, hogy úgy...
Hogy a Liverpool elleni volt a legutóbbi Old Traffordon játszott mérkőzés, és én azt mondom, hogy ott kapott egy ötöst ugyan a Manchester United, de itt semmivel nem volt jobb a kép. hogyha megnézed. Azt mondta Guardiola a mérkőzés utáni nyilatkozatban, hogy betettük a mélyhűtőbe a labdát, ott is tartottuk a második fél időben, és ezzel, tehát hogy milyen szinten dominálta, milyen szinten kontrollálta a történéseket a City, az tényleg annak, aki csak az eredményt nézi, vagy neten a statisztikákat, nem kifejezhető szerintem.
Hát ez a négy labda érintése a City 16-os ember a United részről, hát nem tudom, hogyha újságíró válogatott, hogy összetoborozzuk, szerintem nekünk is lett volna négy, nem tudom, valami magas embert előre küldünk felé, hogy neki abból fejjel hármat, akkor már majdnem megvan. Tehát ez borzasztóan hangzik egyébként, és tényleg ugye írtátok, hogy Solskjær mindig kitalál valamit, ami ideig óráig működik, hogy mindig változtat egy felállástól, az jutott eszembe, hogy nálunk volt egyszer egy edző, aki mindig úgy próbált, azt mondta, hogy 3-4 meccs óta nem megy, jó, akkor elkezdek pakolgatni. És akkor volt olyan, hogy a jobb hátvédő jobb futó lett, az egyébként belső védőből balszélső, és így megpróbált mindenkit a komfortzónán kívül helyezni, ami mondjuk egy meccsre működött. Mert nyilván mindenki akkor így összecsinálta magát, hogy bakker, most én eddig hátvéd voltam, most támadni kéne, meg beadni, és akkor így kihozta valahogy belőle a jó, de amúgy egyszer kijött egy jó, tényleg engem is, aki világértelemben védő volt, betett jobboldali középnek, ahogy ugye mi lenne a jó, hogyha gyors vagy, és jól tudsz egyezni. Nem most 2-0 volt nálam az online, de 16-os sikerült meglőnöm kb. Életem gólját, és azzal, mint később kidőttben maradtunk, úgyhogy nálam ezek bejöttek, de most az ember egy Premier League csapatnál nem azt várná, hogy így felrajzol a mágnes táblát, és akkor feldobott, hogy hát jó, őt most áthúzom ide, tehát bár nem egy City meg egy Liverpool elleni meccseken, ugye, és hogy az is milyen fura fintora azért, hogy igazából a Mú megszivatta magát ezzel a Tottenham elleni 3-0-al, mert hogy addig még rámehettek volna Contéra. Azt mondták, hogy jó, minden rendben, és akkor közben a Spurs szépen elhapolt előlük. Tehát, hogy olyan fura ez a foci, meg úgy egyébként azt a részét nem is nagyon értem, hogy most a Múnak azért jó, Solskjær lehet, hogy ebbet jobban, mert azért angol fociban lehet, hogy jobban benne vagytok, beláttok, mint én, hogy nekik ennyire jó az, hogy van egy ikon, mert ugye azt láttuk, hogy Guardiola óta megy ez a sztori, hogy mindenki próbálja előni, hogy tegyünk oda egy ilyen régi kedvencet, hát ha bejön, mondjuk nem nagyon tudnék mondani olyan klubot, ami ahol Guardiola és Barszán kívül lesz bejött. A Milánnál sok kedvenc megégett, de még egy csomó ilyen klub volt, ahol ilyen majdnem tapasztalatlan edzőket bedobtak, ide hozták Solskjært, és úgy igazából folyamatosan azt hallom Mús ismerősöktől, hogy szörnyűködnek, hogy úristen, nincs játék, nincs koncepció.
Én Zidane szoktam említeni, mert azért mégiscsak nyert 3-4-et vele a Real Madrid, de mi az a 3 bajnokok ligája győzelem? Igen, de én is már nagyon sokat pörgettem ezen az agyam, lehet, hogy vannak olyan bajnokságok, ahol ez egyébként működőképes elképzelés volt, csak az olyan nem jut eszembe egyébként, még akár ilyen kisebb szinten sem, ahol hosszú távon ez működőképes volt. Tehát ez, amit mondasz, hogy variálunk a felálláson, kinevezünk egy ikont, ez ideig óráig sok helyen működött szerintem. Tehát sokszor volt az, hogy elhitted, hogy Solskjærnál is elhitted az első 11 meccs után, hogy ez valami szenzáció, aztán utána szépen lassan vissza.
Zidánnak az volt a szerencséje, hogy nagyon komoly alapokat adott Ancelotti annak a csapatnak, nem is nagyon változtatott, de legalább nem volt féke annak a csapatnak. Solskjærnál az az ember érzése, hogy itt van egy olyan keret, ahol Sancho, Ronaldo, nem tudom, Rashford, mehetnénk végig Pogba, ilyen játékosok vannak, és mintha fékezni őket Solskjær, tehát hogy ebben a keretben sokkal több van. Nagyon szívesen meghallgatnék egy-két játékost, leginkább Pogbát így őszintén most nyilatkozni arról, hogy mit gondol a klubnak meg a saját jelenlegi helyzetéről, mert szerintem nem nagyon van játékos, aki ebben a rendszerben így élvezni a játékot. Tehát ez kívülről egy dolog, hogy mi ilyennek látjuk, hogy teljesen alárendelt szerepet játszik a United, de hogy belülről ezt milyen lehet megélni, szerintem az egészen döbbenetes ezt a szenvedést gyakorlatilag.
Ja, nagy kérdés, hogy most, amikor az utolsó válogatott szünet következik az évben, és ugye jön a 6, illetve 7 fordulós december a Premier League-ben, amikor már nem lesz lehetőség arra, hogy itt ilyen instant változásokat végrehajtsanak bárhol. Ugye ezt meg is húzták, nem véletlenül volt 6 edzőváltás lényegében a Premier League-ben itt november elejéig, akkor a Unitednél nem ez lett volna a helyes út.
Na igen, csak ugye akkor meg az a kérdés merül fel, hogy kit, tehát hogy ki lehet alkalmas azért egy ilyen feladatra, mert most Conte volt nagyjából az utolsó élet, illetve most lehetett olvasgatni Pochettinóról, vagy Ten Hagról, vagy
éppen Zidánról,
vagy Brendan Rodgersről.
A következő szezontól.
Igen, de ugye Rodgers mondjuk Liverpooli kötődése miatt nem biztos, hogy annyira örülnek neki, bár lehet, hogy már úgy vannak vele a mood drukkerek, hogy igazából jöjjön hogy valaki. Mulsz. Igen, egyébként tényleg. Tehát, hogy
ha nem lett volna ott, akkor már biztos komolyan felmerült.
Ahogy felépítette magát itt a West Hamnél, vagy ahogy visszajött, az elég komoly fegyvertény. De egyébként olvastam, most így beleástam magam kicsit ebbe a Mús témába, hogy, hogy így képbe legyek, és ott volt egy ilyen tök érdekes felvetés, azt hiszem Michael Cox írta az Athleticen, hogy mennyire más, hogy gondolkodnak a klubok, és hogy régen inkább így a személyi vagy a személyi eredmények, vagy az személyiség plusz az eredmények alapján változtattak, de hogy például az elmúlt években az volt a tendencia a Premier League-be, hogy inkább egy ilyen upgrade volt az, ami az egész változást így indukálta, vagy generálta. Például a City-nél úgy voltak például, hogy jó, Pellegrini jó, de Guardiola még sokkal jobb. Vagy a Liverpoolnál azt mondták, hogy hát Brendan Rodgers nem annyira rossz, jó, vagy ugye el voltunk vele, nem volt rossz a pool, de lehetett nagyobb. Hopp, ott van Klopp, éppen szabad. Vagy ugye a Chelsea-nél Lampard, mondjuk nála már hetek óta lehetett akkor tudni, mikor egyszer csak Tuchelbe esett, de hogy mindig volt egy ilyen törekvés, hogy igazából nem nincs akkora mély válságban a klub, de mi lenne, ha lépnénk egy nagyobb szintet. Na és hogy ebbe hibázott bele a Mu, hogy végül is ők belekényelmesedtek ebbe a helyzetbe, hogy akkor Solskjær mi fiunk őke, meg nem tudom, klublegenda, stb. Meg még egy ilyen teóriát is olvastam, hogy Ed Woodward ugye az év végén távozik, ha minden igaz, és hogy ő nem nagyon akart egy ilyennel lezárni ezt a manchesteri korszakát, hogy na akkor Solskjær ki, és keresünk valaki másra.
Ez már kockázat, de szerintem csak az eredményektől függ kb. Tehát, hogyha az Atalanta ellen nincs a Ronaldo egyenlítés, és
vagy
mondjuk sorozatban...
Vagy a hazai meccs, az se nekik át.
Igen, tehát hogyha sorozatban jönne három ilyen eredmény, akkor az már teljesen máshogy néznek, és akkor pillanatok alatt kint találná magát Solskjær, mert kb. Ez az egyetlen, amivel magyarázható. Tehát magával a játékkal nem tud megmagyarázni, hogy miért van ott még Solskjær.
Itt van még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos és kiemelendő, ez az angol kluboknak a struktúrájának az átalakulása, amiből következik az, hogy ennyi edzőváltás volt például a Premier League-ben ebben a szezonban, ugye egyre több klubnál alkalmaznak futball vagy sportigazgatót, ami korábban ugye nem volt jellemző a Szigetországban. A Manchester United pont nem ezt a modellt alkalmazza, tehát lehet, hogy itt pont ez gátolja. És akkor, amikor egyébként egy sportigazgató vagy futballigazgató kijelöl egy viszonylag világos irányt, ilyen játékosokat igazolunk, ilyen focit akarunk játszani, nagyjából az akadémiai rendszert is már erre építjük föl, erre húzzuk föl, akkor ott az alkatrészek szerintem sokkal könnyebben cserélhetőek. Mert azt mondod, hogy igen, erre a szerepre keresek egy edzőt, és nem az edző építi maga körül föl az egész rendszert, úgy, mint ahogy megtette azt Arsène Wenger, megtette azt Sir Alex Ferguson a maga idejében. Solskjærnak talán egyébként ilyen szempontból túl, mint menedzsernek, túl nagy hatalom összpontosul a kezében, miközben ugye a Chelsea-nél most már egy ideje vezetőedzőnek hívják a szakmai irányító embert. Az Arsenalnál szintén, hogyha jól tudom, talán már nem menedzser. Ugye Emery biztos nem volt az, most nem tudom pontosan, hogy Arteta-nak mi a titulusa, de itt szerintem ebben is keresendő. Még egy apró finomságra akarnám itt a manchesteri derbi kapcsán felhívni a figyelmet, ez pedig az, amit Tuchel is mondott a Bajnokok Ligájában, hogy miért nem játszott Grealish, és azzal magyarázta, hogy a szélre passzolt labdáknál nagyon fontos az, hogy a jobb oldalon jobblábas, a bal oldalon ballábas szélső játszon, mert az az egy-másfél tized másodperc is döntő lehet, ameddig valaki elengedi a hosszú, vagy elengedi maga előtt a labdát, és el tudja lőni a labdát, mint hogy ki kell fordulnia, és úgy kell kapura lőnie. Valóban ennyire sokat számítanak a futballban ezek a tized másodpercek? Mert ugye ezt csinálta most Guardiola is, és emiatt maradt ki Grealish, és nem játszott egy percet sem.
Igen, de nem is cserélt Guardiola, ha jól láttam, de engem az is meglepett magában, hogy jó, persze, hát működött, megmondta, betette a fridzsibe a labdát, úgyhogy igazából nem volt baj.
Ez a kampány rész, hogy ne legyen öt csere a Premier
League-en. De ha belegondolsz, ez milyen érdekes, hogy igazából nekem most az ütött szöget a fejembe az alapján, mondtál, hogy most elcsodálkozunk arra, ami tudom, 10 éve milyen normális volt, hogy bal oldalon ballábas, most jobb oldalon, de ugye ezek a tükörszélsők annyira beették magukat így a fociba, hogy egyébként el tudom képzelni, hogy például ez Guardiola tudva, hogy mennyire imád mindig újítani, és hogy aztán persze már a saját csapatát is elkaszált ezekkel az állandó agymenéseivel, de hogy el tudom képzelni, hogy ez most megint egy kis újítás volt. Nem gondolom egyébként, hogy Grealish most így kivette volna a gépezetből, mert hogy én nézegettem a statisztikákat, kicsit több is volt, vagy nem szignifikánsan, de jóval több volt azért a baloldali támadás például az előző szezonhoz képest, tehát abszolút megtalálta az ő helyét ebben a rendszerben. De hát mondjuk, ha van egy ilyen balhátvéded, aki mindenes, és öt gólpasszolt a múlt héten, ugye, mert 3 a Brugge ellen, és 2 most.
És messze egyébként a legjobb volt szerintem ezen a meccsen is. Szenzációs volt Jean Cancelo.
És egyébként nekem Guardiola nagysága, amellett, hogy egyébként tényleg beülnék egyszer egy fél napot ilyen fejébe hallgatni, mik pörögnek ott foci, vagy bármilyen.
Légynek a falra.
Igen, tehát hogy annyira máshogy gondolkozik, de hogy Cancelo, hogy oda került, 60 millió euró volt, azt hiszem, és akkor így mondták, hogy jó, hát Kyle Walker cserének jó lesz, és hogy valahogy hogy amúgy Cancelo önmagában egy baromi jó szélsővédő volt, tehát láttuk az Interben, a Juve-ben talán nem, de az Interben annyira domináns volt, és annyira jó belépegetett a támadásokba, és hogy ő meg úgy átformálta egy teljesen más játékosra, hát volt szerencsém a City Gladbachot megnézni a Puskás arénába, ugye még itt a Covid időszak miatt üres aréna, de hogy csak azt néztem, hogy bal hátvédet játszott, mondjuk a 90 percből ötöt, mert mindig ha ott jött a Gladbach, akkor odazárt, aztán utána a labda kihozata már ment be, és gyakorlatilag középső középpályás volt, és aztán három másodperc múlva meg már igazából balszélső is volt. És
ez is egy olyan dolog, tehát ami Guardiolánál néha azt mondjuk, hogy túl gondolja, néha meg azt, hogy az ördög a részletekben rejlik. Pont ezért hiszem el azt, amit írtak, hogy a Grealishnél is erre hívta föl a figyelmet, mert ugyanezt tükröződött az ilyen sorozatokban, ahol néhány edzésbe be lehetett nézni, meg ugyanezt mondják a játékosok is, hogy olyan apróságokra hívja föl a figyelmet, amire más edző nem nagyon, vagy így fölöslegesnek tartják, és Guardiola meg abban leli az örömét, hogy az ilyeneket így kiemelheti, meg az ilyenekre így rámehet, hogy igen, ettől fogunk meccset nyerni, meg ettől fogunk kikapni, hogyha ezt nem így csináljuk. És ezen kicsit lehet azt mondani, hogy túlpörgi, de lehet azt is mondani, hogy ettől zseni.
Igen, hogy meglátjuk, hogy amúgy egy viszonylag egydimenziósnak tartott szélsővédőből kihozza, vagy amúgy tényleg olyan szintű játék intelligenciája van, meg szeme van ezekhez, amellett, hogy jobblábasként ballábról tökéletes labdákat pakol befelé.
Na hát, és akkor még egy edzőváltás, Contéról mindenképpen érdemes beszélni, bár azért szerintem az Everton elleni mérkőzésen is kiderült, bevallom, én félszemmel tudtam követni azt a meccset, hogy egy elég komoly romhalmaszt vett át Conte. Viszont ahogyan megszokhattuk tőle, minden korábbi csapatánál ez látszott, nagyon világos elképzelésekkel, nagyon konkrét tervekkel ment a Tottenhamhez. Az nagyon jól látszik, hogy nem ott kezdett el agyalni azon, hogy mit is kéne most akkor játszani, vagy akkor, amiről előbb beszéltünk, hogyha nem megy, akkor majd ő elkezd variálni és átpakolgatja az embereket, hanem ez nála szerintem már jóval mielőtt aláírta a szerződését, kialakult.
Hát is nézegettem is, hogy ez egy gyorsan egyből 3-4-3-ra föl is pakolta őket, és akkor ugyanazzal a kezdő legalább valami állandóság legyen. Hát nagyon kíváncsi leszek, mert azért ő nem nagyon vette át, azt hiszem 2007-2008-ban vette át utoljára a csapatot idején közben.
Atalantát, nem?
A Bári rémlik nekem akkor. Talán az
én
volt.
Úgy emlékeztem, hogy az Atalanta volt az utolsó szezon közben átvett, mert ott nagyon a szezon elején, de lehet, hogy a Bári.
Úgyhogy biztos, hogy azért érdekes lesz ez a januári átkozás időszak, hogy hol nyúl bele.
Mert valószínűleg belenyúl, mert ugye ezt lehetett hallani, hogy azért Paraticitől meg Livitől garanciákat kapott arra, hogy itt azért az ő elképzelései szerint alakulhatnak a dolgok.
Hát fura is lenne, hogy azt mondanák, hogy nem tudom, van egy ilyen 20 millió eurós limit, és hogy akkor így csövezzél valami játékos így a belga kettőből.
Jó, már mondjuk Conte ebben elég nagy király, hogy oda viszi a Padoinokat, meg a...
Szerintem Viktor Mózes tuti, hogy csörgött neki a telefonja már az elmúlt napon, figyelj. Hogy érzed? Be tudsz ugrani itt a váltát?
Régi játszó pajtásokat.
Igen, de szerintem ez is tök jó, hogy van a focinek egy ilyen faj romantikája, vagy nem tudom, hogy vannak emberek, akik ragaszkodnak olyan palikhoz, most Viktor Mózes ő kimondta volna, hogy egy Chelsea-be vagy egy Interbe simán elkarcolgat.
Hát meg valahol ez az edzői szakma csúcsa, nem? Hogy valaki belelát egy másik játékosba, vagy egy olyan játékosba valamit, amit korábban egyetlen csapatában sem hozott ki magából.
És később se.
És később se, és aztán több helyen meg tudja úgy bűvölni, hogy aztán focistának néz ki.
Csak azt mondjátok meg nekem, hogyha ez most ilyen egyértelműnek tűnik, hogy Conte ilyen jó választás, akkor nyáron miért nem őt választotta, tehát nem elsőre?
Hát erre több magyarázat is létezik. Conténak még túl közel volt az Inter. Ez az egyik, amit ő mondott. A másik pedig az, hogy amit írtak, és ez nem tudom, hogy a háttérben hogyan zajlott, meg a színfalak mögött hogy nézett ki, akkor még nem kapott garanciákat arra, hogy a Tottenham így működik. Én bevallom, arra gondolok, hogy akkor még nagyon a terítéken volt Kane eladása. És
yeah. Félt, hogy megégeti magát?
És most ugye Kane az majdnem 100%-ig biztos, hogy a szezon végéig marad. Az is valószínű, hogy még komoly investícióra is számíthatnak itt a nyári, vagy a januári időszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennyi volt a
úgyhogy még Kane-nál nyerhet egy konferencia ligát, és aztán a nyáron elmegy, és akkor...
Hát de
Conte is. Conte
2008 is óta váró Spurs-ukereknek lehet, hogy az a világot jelenti, ez a konferencia liga, úgyhogy egyébként érdekes ez tényleg, ez is, hogy Kane-t például most ezzel a 10 meccs egy gólos mérlegével feltámaszta el, meg nekem az is tetszett, vagy nem tetszett, inkább csak olyan fura volt, mert azért általában nem szokott ennyire direkt kinyilatkoztatásra a játékosoktól. Ugye volt egy gyors edzőváltás, és akkor mi volt a két nap, van mindenki így újongott. Mármint persze látva az eredményeket, nem meglátva, hogy hogy az előző edző próbált valamit ráerőltetni erre a Spurs-re, ami nem nagyon állt nekik jól.
Jó, de ez a két edző aurájából is fakad, nem? Tehát nagyon más jelenthet Son Heung-minnek, hogyha Conte lép be az öltözőbe, mint amikor Nuno Espirito Santo nem megbántva a portugált.
Igen, csak az a része volt nekem fura, hogy úgy két nap után tudod már egyből, hogy minden a Höjbergtől kezdve kénik, hogy fú, itt van Kén, és milyen királyok az edzék. Mármint, hogy nem lettem olyan jó helyébe, hogy ezt olvasom az újságban, hogy na, mekkora a szutyok edzéseid voltak, most sem megjött Conte, és egyből hirtelen mindenki elkezdett futballistára emlékeztetni. Amúgy az is ugye tök jó, vagy tök érdekes lesz az ő szempontjából, hogy mennyire sikerül ezt a néha agresszivitásba hajló mániáját így megőrizni itt a csapaton és az öltözön belül, mert azért tudjuk, hogy ő szereti azért az irányítást.
Golfütővel kergetni.
Igen, meg ugye a diéta, meg az erőléti, ez is ugye ilyen szempontból, vagy a külön edzések felírása is, hogy ilyen szempontból most neki ez egy érdekes lecke, hogy szezon közben veszi át, mert most megörökölt egy csapatot, aki van egy bizonyos fizikai állapotban, és akkor mi felírja nekik, hogy 10x200, 10x5 menjetek a ház körül, vagy mi mondja.
Ja, nem tudom, egyébként amikor olvastam annak idején, még szövetségi kapitány volt Conte, ez az étrendi előírásait, nem akartam hinni azt, tehát, hogy ezt, hogy répát nem ehetnek a játékosok, mert abban is túl sok cukor van, meg az nagyon, nagyon necces lehet ezeket betartani.
Persze, megjött most az Atleti. Amúgy furcsa, hogy mikor legutóbb a Chelsea-hez ment, akkor is már ugye relatíve széles körben elterjedt volt az Atletik, és akkor is nagyon hasonló cikkek voltak, de most is volt egy válogatás a korábbi játékosainak a nyilatkozataiból, hogy mi nem elfáradunk edzésen, nem elfáradtunk ott edzésen, hanem meghaltunk konkrétan, meg az ehhez hasonlók, tipikus.
Hát igen, na még kicsit bundesligázzunk, leginkább azért, mert a Freiburg szerintem a vártnál nagyobb erőbedobásra késztette a Bayern Münchent, de nincsen már veretlen csapat, ellentétben például ugye itt az olasz bajnokságban említett Napolival és Milánnal, a német bajnokságban.
Mondjuk az lett volna meglepő, hogyha ezután a hétvégi párostest után is megmaradt volna a Freiburg veretlennek, de tök jó, hogy vannak, szerintem azért mindig kell, minden bajnokságban kell egy ilyen...
Kell egy Freiburg?
Hát egy olyan, aki úgy nem az a megszokott arcod, az akit így szezon elején nagyjából fel tud érni az öt nevet, hanem egy olyan üde színfolt, és ezért...
Nekem az üde színfolt egyébként az Union Berlin sokkal inkább, mint a Freiburg így játék alapján.
Mondjuk ez tény, hogy valószínűleg nem a...
Óvatosan fogalmaztál.
Best of Freiburg videóval szeretnél új Bundesliga rajongókat, de...
Hát a Freiburgnak a játéka azért, hogyha valaki nem nézi a hallgatók, nézők közül, azt mondjuk el, hogy hát nem gyönyörűséges, vagy nem gyönyör, szemed gyönyör.
De amúgy ebben viszont egyetértek, hogy minden bajnokságnak van ilyen csapata, amelyik 10-15 fordulóig legalább ott tud maradni a szezon elején azzal, hogy vagy valami szilárd 4-4-2-be ott parkol a kapu előtt egy tényleg fél vagy egész szezonon át, vagy pedig addig rugdosódik, míg az ellenfelek ugye föl nem húzzák magukat, és akkor ezzel tudnak valameddig ott maradni.
Hetefélre gondolsz?
Hetefélnek volt olyan szezonja, amikor ez végigment. De a spanyoloknál például stabilan megvan most már 3-4 éve az, hogy van ilyen csapat, amelyik ott van az élmezőnyben azzal, hogy bár tized annyiból gazdálkodik, mint a nagy klubok, de ezzel a lendülettel el tud menni egy 10-15 fordulóig simán, úgyhogy ott van a top 4 közelében.
Meg egyébként az is egy ilyen unikum, hogy 10 éve van az edzőjük, ugye Christian Streich 10 éve, 56 éves, azt hiszem, ő a legidősebb. Mondjuk ez is már azért a focinak a változását mutatja, hogy azért...
Hát főleg Németországban jellemző ez egyébként, meg hát ott nyilván Freiburgban több olyan dolog van, ami szerintem ezt befolyásolja. Új stadion, azért tényleg egy nagyon-nagyon jól felismerhető rendszerben játszik, még ha nem is szépen ez a csapat. Sajnos egyelőre Sallai nélkül, mert a legújabb hírek szerint november legvége környékére térhető vissza a pályára. Ez a helyzet egyébként Willi Orbánnal is a Lipcsében, viszont végigjátszott a Szoboszlai Dominik a hétvégi mérkőzést, és minthogyha egy kicsit úgy kerülnének a helyére a mozaikok itt a Mars univerzumban, bár még azért még mindig lehet kivetni valót találni a Lipcse teljesítményével kapcsolatban. Ez a hétvégi Dortmund elleni, ez mindenképpen a szebb lapokra kívánkozik.
És mekkora labdát ott, nem tudom, néztek, Guardiola az első gólnál, az már ilyen, nem tudom, ilyen Xavi szint volt, vagy
nagyon jó bevált szerintem az újonnan igazolt játékosok közül.
Igen, abszolút, és a 19 éves a srác, azt hiszem, és Dinamo, ugye előző szezonban még a Dinamo Zágrában a Fradi ellen játszott, úgyhogy azért jó lenne most így egy gyors kitekintésre, hogy itthon is kicsit így ezeket így figyelnék, hogy kell valakit menedzselni, meg hogy kell valakit úgy felépíteni, hogy aztán egy ilyen csapatba tudjon ugrani. Szerintem a Lipcsének idő kell, mert hogy azért a Nagelsmann-féle stílusból átállni erre a nagyon direkt, nagyon támadós, mindig-mindig a kapu felé menjünk, és hogy a védekezést is nagyon ilyen már-már túl rizikósan művelő stílus szerintem nehezen ment nekik, és hát nem vagyok egy nagy statisztikus alkat, vagy legalábbis így elolvasom őket, de az agyam alapvetően nem ilyen matekos statisztikus aggyal pörög, de azért azt én is még fel tudtam mérni, hogy nézve, hogy az előző szezonhoz képest azért most 16 volt a 11 fordulati XG, amit az ellenfeleknek engedtek. Ahhoz képest csak 11 gólt kaptak, de azért az látszik, hogy jóval több helyzetet enged az ellenfeleknek a Lipcse. Viszont van egy Nkunkujuk, aki kíváncsi leszek, mikor lesz francia válogatott, bár mondjuk a 60 játékos közül, akit Deschamps be tud hívni a 22-es keretbe, azért elég nehéz bekerülni, de a számai nagyon jók. Most is papíron közép csatárnak volt ugye feltüntetve a felállásba, de hát mindenhol volt, és baromi nehéz lesz egy ilyen emberrel védekezik, jól cselez, jól indul be.
Nem... Szenzációs formában van.
Igen, és gyakorlatilag minden működik neki, amit kitalál, ugye a második gólnál ő adta be Poulsennek a labdát, úgyhogy szerintem nem néz ki rosszul a Lipcse, most a sorsolásokat nézve azt hiszem lesz ugye egy kikimes gyakorlatilag a Bruges ellen, ahol nyerniük kell, mert kikaptak otthon 2-1, és aztán egy Hoffenheim, Union Berlin, Leverkusen, szóval ilyen középcsapatok szerintem itt azon a három meccsen nagyjából eldől. Egyébként egy pontra van a negyedik hely, szóval annyira nem is tragikus az idényük. Nyilván magasra tették az elmúlt
a Bayern meg szezonban. 11-re, vagy nem tudom.
Hát a bajnoki címet igen, már elengedhetik, de...
Vagy nem, minden, nem is ez volt a cél, igen. Persze. De hát lehetett nem volna. Túl egy emberes ez a Leipzig. Most az jutott eszembe egy kicsit ezekről a meccsekről, mert a Paris Saint-Germain ellen itt látva is már az volt az érzésem, hogy mintha nagyon kirívóan Nkunkut keresnék csak, és megértem, mert tényleg elképesztően játszik, meg mindenhol ott van, de mint hogyha nem lenne annyira nagyon sok alternatíva erre. Persze az, hogy Angelinho föllépeget, az, hogy jönnek beadások, az, hogy nem csak Nkunku tudja igazából befejezni, hogyha működik ez a letámadás, és vissza tudnak támadni belőle, de egyébként meg a kreativitás az, és a befejezések, a fontos mozzanatok ott a támadó harmadban, azok, mint hogyha Nkunkutól jönnének, és amúgy ez nem is igazából a Leipzig, mint csapat hibája, hanem Nkunkunak a dicsérete. Tehát szerintem őt még nem is emeljük ki eléggé annyira, mint amennyire nagyon-nagyon jó formában van.
Így van. Még egy dolog szerintem mindenképpen bele kell, hogy férjen az, hogy gratulálunk Novotny Somának, aki a negyedik gólszerző itt a magyarok közül az idei Bundesliga szezonban, ugye Szoboszlai, Szalai, Sallai után ő is betalált, és amit korábban nyilatkozott, és szerintem emiatt nagyon megsüvegelendő teljesítmény az, amit ő elért, hogy honnan mondjuk a keret hányadik helyéről küzdötte be magát először a cserék közé, aztán most egy kicsit több időt kapott, és megvan az első gólja is, úgyhogy ennek szerintem örüljünk, tapsoljunk.
Hát főleg úgy, hogy azt hiszem évelején még a Diós Győr próbálta megnyerni magának, és ahhoz képest egy Bohumban Bundesliga gólt fejelni, és az abszolút. És tényleg, amit az előbb mondtam, az gyakorlatilag meg tudom ismételni, hogy azért jó lenne, ha itthon is lenne lennének ilyen hasonló mentalitású arcok. Most azért ő már ugye volt Nápolyba, tehát sokszor volt nála ez a kipróbálom, amikor külföldön visszajövök, reméljük, hogy megragad Bohumban. Egyébként, ha már a Bayern szóba hoztátok, kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, hogy ez a idei aranylabda, mert annyira benne pörög a fejembe, hogy eljátsszák-e, hogy akkor tényleg, amit lehetett most hallani, hogy akkor Messi, vagy Jorginho, vagy Lewandowski. És most olvasom egy tök érdekes felvetés, hogy valaki úgy indokolta meg a Lewandowski aranylabdát, hogy mivel tavaly nem osztották ki, mi lenne, hogyha amúgy figyelembe vennék, hogy előtte volt egy olyan szezon, ahol ő nagyon durván teljesített, nem mintha idén nem, de hogy az még kirívóan. Szóval mit mondtok, hogy ha így bedobhatok egy kavicsot a vízbe, vagy...
Hát én azt mondom, hogy jelen pillanatban a legjobb formában játszó játékos az Mohamed Salah, de hogyha az egész évet nézzük, különösen, hogyha az elmúlt kettőt, akkor Lewandowski azért 60 gól fölött termelni egy naptári éven belül, mert hogyha maradunk annál, hogy az aranylabda az naptári évre osztott díj, akkor szerintem nem lehet kérdés, hogy Lewandowski kell, hogy kapja, bármennyire is kedvelem én Jorginhót.
Amúgy nem tudom, hogy kinyilatkoztam most. Már többször mondtam, hogy nekem iszonyatosan fáj a fejem ettől az aranylabda témától, tehát legszívesebben eltörölném az egészet. Nem tudom, melyik játékos mondta, hogy akinek a csapattársa az esélyesek között van, most tényleg nem tudom, hogy Liverpoolos, vagy éppen Bayernes volt, vagy Chelsea is, hogy igazából neki mindegy is, hogy aranylabdát nyere, az a lényeg, hogy a csapatnak hozzátesz. Most ezen nem emlékszem, hogy ki volt ez, de hogy én is pont így vagyok vele, tehát, hogy ezen rugózni, ez a játékosoknak nyilván fontos, meg egy nagy elismerés, de az, hogy hónapokkal előtte már, és Szabó Krisz a Twitteren egy gyönyörű szép gyűjtést csinált róla, egymás után jönnek ki ezek a kamu listák, hogy na megvan már a végeredmény, meg mi tudjuk, meg megint oda került, és a pontos pontszámokat is tudják. Tényleg olyan, mintha valaki nem tudna már miről írni újságíróként, és akkor kirobbant egy ilyet, vagy pedig keresi a figyelmet, és még több követőt akar. Semmi értelmét nem látom az egésznek, tehát kicsit ilyen komikus is. Legyen az akkor, hogy osszanak csak aranycipőt, és akkor az aranycipő legyen az aranylabda, mert azt legalább meg lehet mérni, azt lehet mondani, hogy ezért kaptad meg te, így megmértük, hogy ennyi gólt lőttél, ez a szorzója, és kész. De az, hogy ilyen megy ez a mi alapján kiérdemelni és vérre menő csaták a
hozzászólás szekcióban. Hát meg, hogy mennyit változott így a 90-es évek óta, mert ott ugye egy ilyen BL győzelem plusz EB győzelem kombóval elég simán meg lehetett volna nyerni. Vagy azzal
biztos,
is,
hogy megnyerted volna, már csak amiatt is, mert szerintem az újságírók, akik szavaznak, nem láttak ennyi meccset. És nem az alapján ítéltek, hanem az alapján, hogy na, igen, akkor ki nyert itt idén.
És aztán jött a Messi Ronaldo kultusz, és aztán totál borította az egészet. Jó, persze utólag visszanézve nincs ezzel baj, meg hogy alapvetően kicsit szét van dobva a fejlecsőt, vagy már nem csak újságírók, hanem szövetségkapitányok, stb. És ad egy ilyen érdekes fűszert az egésznek, csak belegondol az ember, hogy most Lewandowski mit tudna. Most nem azért, mint hogyha én mellette szeretnék itt minden állam kardoskodni, csak hogy mit kéne megcsinálni az elmúlt 3 évhez képest, hogy valószínűleg tud aludni így is azért, hogy nem ő fogja megkapni, hanem ő fogja. Csak olyan fura ez a dolog, hogy változott meg a megítélés onnantól kezdve, hogy megjött egy Messi meg egy Ronaldo, és pont valamelyik Bayernes játékos mondta, hogy amúgy ne vegyük már természetesnek, hogy a 40 pluszos gólok vannak, mert ugye Messi meg Ronaldo azért abszolút nem volt ez bevett szokás, hogy egy évben valaki 40 fölött termeljen, most meg azt mondjuk, hogy volt 41 gól a Bundesliga, amit megdöntötted Germinerek, hogy hát és? Mi van? Örülj a harmadik helynek, vagy...
Igen, hát és ugye tényleg ilyet, hogy 60 gól egy napterében belül, ilyet meg Ronaldo csinált utoljára 14-ben, tehát hogy azért ez sem mindennapos, nagyon nem mindennapos. Bazsi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és aztán mindjárt folytatjuk.
A folytatás előtt a szokásos hírblokk, bármivel már az első részt is 50 percre hosszabbítottuk, igyekszünk rövidek lenni. Szóval, mi történt a Premier League-ben? Hullanak a fejek.
Hullanak a fejek bizony, mert menesztették Dean Smith-t is, nem sokkal azután, hogy Daniel Farke-t menesztették. Ugye az Aston Villa menedzsere volt viszonylag hosszú ideig Dean Smith, aki nagyszerűen is dolgozott, de az 5 egymás után elszenvedett vereség sok volt. Farke-t pedig a Norwich első sikere után állították föl a kispadról, előtte már Cisco Munoz-t, Steve Bruce-t, Nuno Espirito Santo-t is menesztették, úgyhogy már csak emiatt is érdekes ez az idei szezon. Az előző Premier League idényben összesen 4 edzőváltás volt.
Azért az nem akármi. 11 forduló ment le, vagy 12?
11.
11 forduló, 5 edző. 13 forduló ment le a német másodosztályból, a Bundesliga 2-ból, és a matematikusoknak egy szép kis sorminta jött ki, hiszen a felsőházi csapatok tökéletes sorrendben követik egymást. A listavezető St. Paulinak 26 pontja van, utána pedig 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Így jönnek a csapatok, így áll az első 10. Egyébként a Schalke az 5., a Hamburg a 7., a Werder Bremen pedig a 8., mondhatjuk, hogy csak a 8. szerintem, és mind a 3 csapatra érvényes, hogy csak ennyi.
Igen, nagyon komoly és tradicionális csapatok vannak a Bundesliga 2-ben, hogyha valaki eddig erről nem értesült volna. 7 percig mondhatta magát a Bundesliga történetének második legfiatalabb játékosának Iker Bravo, aki a Leverkusenben játszott 16 éves középcsatárként, de 7 perccel utána beállt Zidane Serdemir is, aki szintén 16 éves, de 22 nappal még nála is fiatalabb, és akkor már is következik Bíró Dávid.
Ahogy ígértük a folytatásban Bíró Dáviddal, beszélgettünk az Unibet csatorna minden esével, nem tudom.
De hogy... mindenki bajban van, úgy hallom.
De úgy én is, ez a baj, hogy amikor kérdezik, hogy... Na de hogyha, mivel foglalkozik?
Mi az első, ami eszedbe jut? Főszerkesztő?
Nem, az nem jó kifejezés.
Futballfanatikus?
A futballfanatikus jó, de
király. Az
nem... Sajnos ezt a címet már más elbitorolta.
Fejedelem?
Igen, persze. Nem, hát igazából, amit én szoktam használni, vagy talán ami legjobban összefoglalja, az a csatorna menedzser, de az nem tudom, hogy elég kifejezője mindenki számára.
Programigazgató. Egyébként erre találták ki ezt a szót, csak nem tudom, hogy ez mondjuk az online tartalmaknál már egy ilyen, mert
Értem a kifejezést, hogy elég nagy-e már ahhoz az a csatorna,
nem,
hogy én
nem
azt mondjam...
Nem, is az, csak hogy mondjuk az online világban létezik-e mondjuk ilyen pozíció, inkább erre gondoltam.
Hát azt csinálom, azt is. De az igazság, hogy a programigazgatón túl veszetek műsort, szerkeztek műsort, vágok műsort, szóval mindenes jó lesz az doma, köszönöm. Én vagyok az.
Bíró Dávid vágó.
Igen. Én vagyok. Ugye? Majd legledegradáltam magam. Igen.
Ami a még fontosabb, hogy a Spieleren a spanyol futballnak vagy a szakértője, bár azt hiszem, te ezt a szót nem szereted annyira.
Az a bajom a szakértővel, hogy így nem érzed magad annak, tudod, amikor elmondják, hogy na, és akkor Bíró Dávid szakértő. Igen, tudod.
Pundit.
A Pandit az jó. Mondjuk így.
Jó.
Örülök ennek a szerepnek valóban.
Na, de ezért hívtunk, mert igazából a spanyol fociról lesz szó. Próbáljuk összefoglalni, és egy picit kitekinteni, azért főleg, mert hogy Betis Sevilla rangadót rendeztek, és Betisről, Sevillaról annyira nem szoktunk beszélni, de megválaszthatod itt az elején, hogy pozitív hangulatban, vagy negatívban akarsz indítani.
Attól függ, hogy a Betis vagy a Sevilla irányából közelítjük meg a mérkőzést.
Még ezt a meccset hátrébre hagyom, megmondom őszintén.
Értem. Akkor a Barcáról akarsz beszélni?
Más témákkal indítunk, csak annyit mondj, hogy pozitív vagy negatív.
Legyen pozitív.
Ha pozitív, akkor a Barcával kezdünk,
ez a pozitív.
Mert hogy bemutatták, tehát amikor felvesszük ezt az adást, akkor már bemutatták Xavit. Egyrészt nézzétek vissza a Celta-Barca meccset, mert szerintem érdemes, tehát nagyon tanulságos volt, de úgy játszották le azt a meccset, hogy nem az volt a legizgalmasabb dolog, ami a Barcával történt. Tehát mintha nem is azzal foglalkoztak volna a Barcánál. A Barcelona hivatalos közösségi média oldalain, amilyen csúnyán búcsúztak el Koemantól, ugye nem, tehát a legtöbb edzőnek ki szokták írni, hogy sok szerencsét kívánunk, minden jót, mester. Koemannál egy rövid kis bejelentés volt, hogy távozott közös megegyezéssel, vagy nem is tudom. Xavi viszont ezzel ellentétben úgy jött, hogy mindent is a nyakába varnak, és mindent háromszor elmondanak, hogy ő volt a nagyhatós, ennyi meccse volt, ennyi dolgot nyert, és mint hogy ezzel kicsit rá is helyeznék a terhet. Nem túl sok ez Xavinak így első körben?
Egy gondolat Ronald Koemanról. Szerintem az egész abból vezethető le erre az egysoros kis rövid idézetre, hogy ő a korábbi vezetőségnek az embere. Tehát nem ő nem a mi emberünk szerintem, hogyha most a Barcelona tekintünk, mert a vezet Laportáék szempontjából. Amit Xavitól várnak, az igazából nem csak a klubtól nézve, hanem az összes szurkolóra, ha gondolok, akkor mindig úgy gondolkodnak, hogy na megjött a megváltó. Itt van Pep Guardiola fiatalon. Itt az új ember. Csak azt mindenki elfelejti, hogy amikor Guardiola a Barcelonához került, akkor oké, hogy volt 2006-ban megnyerték a Bajnokok Ligáját az Arsenal ellen, utána volt egy szezon, amikor hát pont azonossággal, de lemaradt a csapat a bajnoki címről, és utána a következő szezon Rijkaardnak az úgy nézett ki, hogy harmadik helyezett lett, de akkor a Villarreal lett a második a Real Madrid után, és ott nagyon rossz volt a játék is, meg nagy volt a pontveszteség is. Ez volt Ronaldinho-nak az utolsó szezonja. De azért a csapatban olyan játékosok voltak, mint Eto, mint Ari, Messi akkor kezdett el kifelé jönni, Xavi, Deco, Iniesta. Oké, mondjuk Deco, pont ez zavarta, de hogy mégiscsak megvolt egy olyan fantasztikus magja, annak a Prime Busquets, ami most nagyon nincs. És akkor érkezett meg gyakorlatilag Piqué Puyol mellé, és összeállt az álom védőpáros a Barcelona szempontjából. Tehát Guardiola egy ilyen maggal dolgozott.
Illetve pénzügyi stabilitással. Tehát, hát hogyha mondtál itt olyan neveket, akik közül azért volt nem egy, akire nem számított Guardiola. Tehát Henry nem lett alapember. Ibra, Eto, nem azok az emberek voltak, akik
de ez, amit te mondasz, a legendáját ez a pénzügyi stabilitás. A második szezonjában Guardiola egy rámutatott Zlatán Ibrahimovicra, akiért odadobták Eto'ot, aki addig az egyik legjobb csatára volt az egész ligának, meg még egy rengeteg pénzt, és a szezon felénél úgy döntött, hogy hát mégse Ibrahimovic, és simán elbírta a klub. Egy ilyet nem fog elbírni.
Csigrinszkire is rámutatott.
Még Csigrinszkire is, és úristen, ez valami 20 nem tudom hány millió euróért vették meg, és mindig, amikor játszott, az a 5 meccs körülbelül, akkor mindig azt éreztem, hogy úristen, ez
de kell, nem látom többet.
Most cseréljék le. Tehát, hogy igen, ott belefértek azok, ami most nem fognak beleférni, és egyáltalán nem biztos, hogy Xavinak lesz lehetősége egyáltalán igazolgatni. Szóval nagyon nehéz helyzet. A másik pedig az, hogy Xaviról egy valamit tudunk, hogy zseniális játékos volt, megvan valami edzői tapasztalata egy nagyjából NB2-es szintű ligában. Körülbelül ez, amit tudunk róla, hogy ott vannak sikerei, meg vannak trófei, rendben ez tök jól hangzik, azt is tudjuk, hogy ismeri a klubot, de ezen kívül, amit mi hozzáteszünk, az a misztérium, az a vágyakozás, és ezt így én fenntartásokkal kezelem, nagyon remélem, hogy sikeres edző lesz, de sokkal nehezebb helyzetben van, mint annó Guardiola volt.
Bocsánat, én azért látok egy analógiát, az pedig az, hogy volt, amit mondtál te is Busquets-szel kapcsolatban, Messivel, Iniesta-val, tehát ott volt egy olyan La Masia generáció, amit nagyon-nagyon ügyesen lovagolt meg az a Guardiola, aki nagyon jól ismerte ezt a korosztályt. Most Xavinál ez a fajta átmenet, ez nem biztosított olyan szinten, mint Guardiolánál, mert nem a klubon belülről érkezik gyakorlatilag, viszont javítsatok ki, hogyha nem így van, ennyi tehetséges játékos, aki a Barcelona utánpótlásából került ki ilyen mennyiségben, nem volt azóta sem, mint ott a 2008-2009-es években, még akkor is, hogyha most a jelentős részük csapágyasra járatott per sérült.
Ez a 87-es generáció, amiről te beszélsz, az nagyon sikeres lett egyébként, és szerintem az a Barcelona történelmében egy ilyen extázis magasságban lévő generáció, ami nem nagyon lesz mostanában valószínűleg.
De ezen túl, tehát hogyha 2014-ben kijöttél a Barca akadémiájáról úgy, hogy na én most lettem kész játékos, akkor nem volt hova beférned. Tehát azok a játékosok, Tejo, Bartra jut most eszembe így hirtelen, akik akár a Barca első csapatába is kerülhettek volna, vagy letehették volna a névjegyüket, nem volt egyszerűen olyan csapat, ahol bemutatkozhattak volna. Hogyha van egy Gavid, meg van egy Nico Gonzálezed 2017-ben, vagy még akár 18-ban is, itt 2-3 éve, nem fért volna be a csapatba. Nem tudott volna hova kijönni szerintem, és ehhez kellenek az ilyen időszak is, amikor lent van a klub, hogy be tudjál dobni ilyen játékosokat. Tehát ezen is nagyon sok múlik szerintem, úgyhogy ezért is mondom azt, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy nagy korosztály, de kellenek hozzá a körülmények is, meg a külső tényezők.
Hát... azért Bartra megkapta a lehetőséget szerintem bőven, nem feltétlen tudott ezekkel élni. Pedro is megkapta bőven a lehetőséget, ő mondjuk talán, ő az egyetlen, aki tényleg ennek az áldozata talán, de hogy a többiek nem voltak, emlékszem Zsefrenre például, ő
Carlos sokszor Perez.
Például, tehát hogy kaptak lehetőséget, de mondjuk Tejót elnézve a mai Betisbe se nagyon játszik. Tehát, hogy meg Munir El Haddadi a Sevillában nem feltétlen játszik feltétlen. Szóval vannak itt olyan játékosok, akik persze tehetségesnek néztek ki, Sandro Ramirez, kedvenc például.
Tehát, akkor most a mostaniak is. Közül, itt tényleg Pedrit, Gavit elnézve, itt elnézve, akkor mégiscsak arról beszélünk, hogy itt azért megközelítőleg még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kifutása. Van egy olyan mag, mint amilyennel Guardiola dolgozhatott a fiatalok tekintetében?
Igazából, hogyha magot nézzük, akkor Fati a mai Messi. Még ha nem is várunk tőle olyan szintet, mint amit elér, csak az a baj, hogy
Pedri a mai Iniesta,
lehet ezt mondani, hogy akkor de jó.
Ki a mai Xavi?
Hát, muszáj meg De Jongot mondani, de egész más a játék stílusa. Tudod mi a probléma, hogy Eto helyett meg Luke De Jong van, meg ilyen, Arri helyett egy sérülékeny Dembélé.
Eguero lenne, akiről nem tudta senki, vagy hát igen. Legalábbis nem lehetett.
Igen, most az a szív problémát, ezt nem tudjuk, hogy mi van. Erről jó, hogyha beszélünk, mert szerintem az a szív probléma, az olyan komoly, amire nagyon oda kell figyelni, és nem tudom, hogy Aguero-nak van-e esetleg kedve az életét kockáztatni azért, hogy még egy picit focizgasson a Barcelonában, főleg amilyen állapotban van a Barcelona. Ez a jövő kérdése, de engem nagyon aggaszt ez a kérdés.
Ahogyan az... Bocsánat. Szóval ahogyan az is aggaszt, hogy ezt bármi jelét ennek hogyan nem látták az orvosi vizsgálatokon, amik... Mindegy, beszéltünk már rá, hogy kockázatos, valószínűleg nem direkt.
Hát, ugye, hogy igen, hogy csinálták. Nem vették észre azt, hogy Eriksen ilyen kockázatnak van kitéve, és még lehetne sorolni hosszan. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy sajnos az orvostudomány bármennyire is fejlett, abban a fázisban van, hogy minden egyes ilyen lehetséges kockázatot kiszűrjön. Szerintem ennyire.
Na mindegy, térjünk vissza kicsit erre a Xavi féle Barszára is, hogy hogy fog ez kinézni. Még Pep Guardiola is ott volt egyébként ma a Camp Nou-ban, ahol bemutatták őt. Nagy az optimizmus, de ezt valahogy a múlt héten is talán mondtam már, hogy most akkor jön egy olyan sorozat a válogatott szünet után, hogy lesz egy eszpanyol elleni derbi, amivel kezd Xavi, és aztán azok a BL meccsek, a Benfica és a Bayern München elleni, ahol eldől, hogy tovább jut-e a csapat a BL-ben, ami már pénzügyileg nagyon fontos, tehát hogyha tovább jut, akkor egészen máshogy néz ki talán a januári transferablak is, mint hogyha az Európa Ligába esik ki, illetve ott van az évvégi top 4-es helyezés, ami pedig elengedhetetlen, mondhatjuk a jövő szempontjából, tehát hogyha egy jövő évi BL indulásnak a pénzügyi hozadéka kiesik, akkor itt marad a gödör alja, nem?
Az történelmi mélységet okozna, ebben egyetértünk. Nézd, most szerintem kármentés lesz egyébként Xavi részéről. Tehát megpróbálja a legjobbat kihozni a csapatból, csak hogy egy ilyen érzelmi filozófus.
Tehát ez a kérdés akkor, hogy mi az elvárás Xavival szemben?
Hát valószínűleg ez, hogy Bajnokok Ligája indulást érő pozícióba érjen be a Barcelona, és persze BL legjobb 16 minimum. Hogy ez meglegyen, mondjuk a Benficát láttam a Bayern ellen, ott nem tűnt olyan meggyőzőnek az a Benfica. Ez most nem tudom eldönteni még, hogy azért, mert a Bayern annyira baromi jó, vagy azért, mert a Barcelona volt annyira rossz azon a mérkőzésen, esetleg a Benfica tényleg olyan fantasztikus, ez ki fog derülni majd ezen a másik visszavágó mérkőzésen. Nézd, szerintem Xavitól most elsősorban eredményt várnak, utána ezt a filozófiai dolgot, de most az első hetekben mindenképpen az eredmény kell. Aztán majd lehet itt filozofálgatni, meg átalakítgatni a csapatot, meg esetleg új emberekbe elgondolkodni.
Szerintem ez nem reális. Tehát az első hetekben egy edzőtől eredményt várni, az még ha van egy válogatott szünet, akkor is furcsán jön ki.
Tudod, van ez az új seprű, jól seper dolog. Szóval ebben azért lehet bízni. Minden egyes csapatnál, ahol volt egy ilyen nyomás, és Ronald Koeman mindenképpen ilyen nyomás, hiszen az ő személyiség, ez egy ilyen nagyon markáns, nagyon kemény, nagyon erőteljes, és hát szerintem az öltözön belül is sokat számára kellemetlen figura volt. És most ehhez képest jön a haver, a régi csapattárs nagyon sok mindenkinek, vagy legalábbis a vezéreknek az öltözőben, ő a régi haver, ő a régi csapattárs, tehát az öltözői hangulat az lehet, hogy felszabadul, lehet, hogy megjavul, lehet, hogy jó lesz, és ezek sokszor egyébként pontokba is meg tudnak jelentkezni, de ez mindig csak egy ilyen felfutó hype, lásd Solskjær, hogy felfutó hype, és utána így be fog esni, hogyha nincs mögötte edzői teljesítmény. És ott lesz a kérdés, mert a 10. mérkőzésen, hogy oké, hogy átalakítottad a játékot, megvan az új szerkezeted, megvannak a kulcsfiguráid, de hozzá eredményeket, ez majd a 10. forduló, vagy a 10. mérkőzése után kell visszatekinteni erre, hogy ez meg lesz-e neki.
És akkor a következő kérdés, ha már haverokról beszéltünk, vajon Piqué, vajon Busquets, vajon Sergi Roberto, vajon Jordi Alba hogyan kezeli ezt a helyzetet, illetve Xavi hogyan kezeli azt, hogy itt vannak a régi játszópajtások, és lehet, hogy már éppen a La Masiához kéne nyúlni, illetve azokat a játékosokat kellene játszatni, de a jó haverok ott vannak az öltözőben.
Szerintem, hogyha valaki profi edző, vagy igazából bármiről beszélünk, ha profiba vagyunk, profik vagyunk valamiben, akkor van a barátság, és van a profizmus. És hogyha valaki tényleg profi, akkor azt el tudja különböztetni. És ezt gondolom itt az edzőre, meg a játékosra is. Tehát a játékos nem fog megsértődni azon, hogy szakmai érvek alapján megmondja neki, hogy figyelj, Piqué, az az igazság, hogy már nem tudok betenni folyton a kezdőcsapatba, de fontos vagy nekem itt az öltözőbe. Támogass engem, légy szíves. És Piqué szerintem meg fogja tenni,
sőt,
mert fontosabb
itt a kulcs
neki.
Szerintem, amit mondtál, hogy talán még ez egyszerűsíti is ezt a helyzetet, ez a nexus.
Lehet.
Miután van egy ilyen kötelék, meg miután van egy ilyen kölcsönös tisztelet, ezért szerintem Xavitól lehet, hogy könnyebben el lehet fogadni egy ilyen döntést, hogy megpróbáljuk ezt, vagy nézzük meg ezt, meglátjuk, hogy működik, meglátjuk, hogy milyen hatása lesz az eredményesekre, de segítsél, támogass, segítsd azt, aki és akkor majd lehetsz az asszisztensem jövőre.
Majd rád szavazok, mikor a klubelnöknek indulsz.
Így van, kinél mit kell
ugye,
mondani.
Azaz,
ja. Klubelnöknek esetleg, mert nagyon határozott elképzelései vannak amúgy Xavinak, tehát az egész stábját hozta magával, ott van a tesója, ott vannak olyan ismerősök, akikben ő abszolút
megbízik. Van Katar is?
Katari nincsen, ezek mind gyerekkori barátok, testvér és hasonlók. Szóval meglátjuk majd a válogatott szünet után, hogy mi lesz. Remélem, hogy a Villarreal-nál is meglátjuk majd, hogy Emeryvel mi lesz a válogatott szünet után, mert közel voltunk ahhoz, hogy Emery a Newcastle-be távozzon, és megmondom őszintén, hogy engem nagyon fölháborított, hogy a Bajnokok Ligája meccs előtt, a Young Boys elleni meccsük előtt jött ki az a hír, hogy a Newcastle fogta magát, és megkereste Emeryt. Hála a jó Istennek, azt írták ezek után, hogy igazából emiatt is gondolta meg magát Emery, hogy ilyen tróger módon sikerült ez a megkeresés, meg ennek a nyilvánosságra hozatala, de miközben ugye ez jelzi azt, hogy milyen pénzügyi különbség van most jelenleg a La Liga és a Premier League között, tehát hogy egy BL résztvevő és a BL csoportból való továbbjutásért küzdő csapattól egy kieső helyen álló Newcastle
ezt nem feltétlenül ezt mutatja meg, mert az tehát a Newcastle azért nem a Burnley. Meg nem a Norwich. Most,
igen, nagyon nehéz bármelyik keresztes. Én szerintem egyébként, bocsánat, nem akarlak ebben kijavítani, szerintem nagyon csúnya szót is tudnék használni. Pont nem érdekelte itt a Newcastle jelenlegi tulajdonosait és irányítóit
hát,
az, hogy
bajom.
Mi következik. Itt ugye egy Zoom konferenciáról beszélünk, tehát úgy keresték meg Emeryt, úgy gyűjtötték ezeket a tapasztalatokat. Ráérsz kedden 14 órakor? Igen. És nem nézték meg, hogy egyébként még Emery naptárában milyen programpontok szerepelnek azon kívül. Ennyi. Tehát, hogy szerintem ebben nem kell többet belelátni. Ez nem arrogancia, ez egész egyszerűen csak az, hogy nekik a Newcastle jelenlegi helyzete volt a legfontosabb. Főleg. Edzőt keresnek, kész pont. Emery volt az első jelölt, akkor minél hamarabb hozzuk
második
össze a Zoom-kolt.
Fonseca volt talán az első.
Hát,
hogy az tudom, mennyire, hogy... ennyire volt komoly, az is kérdés, de hogy lehet, hogy Emery volt az a komolyabb jelölt.
Igen, ugye ott a 11 trófea azért 11 trófea volt, tehát hogy az nagyon fontos.
Az rendkívül elegáns dolog, hogy meg se nézett, hogy egyáltalán most ennyire jövő Guardiolát is megkereshették volna.
Meg csak Guardiola.
Kit érdekel, hogy hol edző? Hát ki hát figyelj, kedden este ráérsz, figyelj, Pep papa. Akkor hívunk majd, jó?
Gárdiola este 8 körül jó lesz, nem addigra hazajélek. Nem adta volna meg a, vagy mi ez, nem is, az Zoom-nál nem kell megadni, hanem nem kattintott volna rá linkre.
Mondjuk, ha Emeryt megkérdezték, meg ő mondta, hogy hát ő igazából sose vette komolyan a Newcastle ajánlat, meg annyira szereti a Villarreal-t, és olyan jó itt dolgozni, hogy neki mindig is ez a csapat volt az első, persze ez a duma, de azért a Newcastle-t is meg kell gondolni, tehát biztos, hogy Unai Emery akarsz bízni egy top csapat felépítését? 100%? Láttuk őt már? Ez igazán magas szinten ott működött? Nem.
Bízd inkább Eddie Howe-ra.
Hát... Az első másik, lépéseket hogy... majd megteszi.
Igen, tehát ez az edző kinevezés most a Newcastle-nél olyannak tűnik, mint hogyha ez nagyjából úgy júliusig kitartana, és akkor ott dobják ki az edzőt, és megmondom őszintén, az első gondolatom az volt, hogy de jó lenne, hogyha ezek után az Emery ezt tényleg elvállalná, és júliusban kitennék, és munkanélkül maradna.
Vagy kiesni.
A Villarreal meg.
Én egyébként az előbb, bocsánat, ezt azért mondtam csak, és nem akarok Emeryvel gonoszkodni, de szerintem ez konkrétan erről szól, hogy nem a Newcastle tulajdonosainak kellett volna megnézni, hogy egyébként mi következik, hanem Emerynek azt mondani, ha tényleg ennyire fontos neki a Villarreal, hogy gyerekek, csináljuk ezt, de nem most. Hogyha azt mondja erre a Newcastle, hogy az már késő, akkor hát nekem a Villarreal rohadt fontos, úgyhogy akkor ezt nem csináljuk. Nekem az a problémám ezzel, hogy én egyébként azt gondoltam Conte esetében is, bevallom őszintén, hogy azért kezd el tárgyalni a Tottenhammel, hogy főjebb sófolja az állat a Manchester United-nek, nem egészen jött be a gondolat, de mindegy. Tehát, hogy én Emerynél is azt gondolom, hogy a saját maga hitelesítése miatt tárgyalt és ment bele ebbe a játékba a szaudiakkal. Mert ezzel fölsófolta a saját értékét,
de
árát.
Egyébként meg a Villarrealnál is. Tehát, hogy nem néztek ki jól ott a mérkőzés. Most nyertek 1-0, nagyon jó. De hogy egyébként nem feltétlen néz ki úgy ez a Villarreal, hogy ott egy nagyon tuti állásod van. De hogyha érdeklődnek a Newcastle irányából, akkor lehet, hogy már biztosabb az a pozíció, ahol te ülsz a Villarreal kispadján.
Minden esetre az biztos, hogy a Villarreal jelen pillanatban a Bajnokok Ligája továbbjutásért megy. És ugyan nem néz ki jól a játék az utóbbi hetekben, de azért az mégiscsak nagyot lendítene a szekeren.
Mikor
meg az
nézett
is,
ki jól, bocs?
A Villarreal?
Emery alatt? A Villarreal egyébként jól nézett ki. Volt, amikor jól nézett ki. Jó, most Kászorlával nagyon jól tudott kinézni ez a Villarreal.
De nem az Emery irányítása alatt.
Az Emery irányítása alatt. Eredményes volt.
Az eredmények jól néztek ki, de igen. Hát azért azokkal az Európa Liga meccsekkel is vallatni lehetett, amikkel a döntőig menetelt a Villarreal, tehát hogy
azért jó volt néha Trigueros látni, ahogy játszik. Gerard Moreno egészen szenzációs formában játszott.
És ezt ne felejtsük el, Gerard Moreno most kiesett ebből a csapatból. Ha az első számú húzó ember hiányzik, Danjuma most a hétvégén sérült meg, ez is kicsit így visszaveti a szekeret, de Gerard Moreno volt az, aki a leginkább a támadásban az ütemet adta, és lehet, hogy nagyon sok meccsen kijön az Emery féle játék, meg a sok spanyol topedzőnél látható ilyen biztonsági játék, amit nagyon rossz nézni, de alapvetően ez a Villarreal, ez pont ettől stabil, meg pont ezért tudott eljutni az Európa Liga döntőjéig, mert a stabilitásra próbálnak, egy nagyon komoly stabilitásra próbálnak olyan támadójátékot felhúzni, ami, mit tudom én, 10-ből 4 meccsen mondjuk működik.
Ebben tényleg jó Emery egyébként, hogy azokat a közepesen jó gárdákat, ahol nem nincsenek sztár egók, akiket kezelni kell, vagy össze kell ültetni egymással, hogy őket kezeli, és velük tud egy jó eredményt elérni. Nem feltétlenül a leglátványosabb focival, meg sokszor célfoci, meg sokszor inkább 2-0 után visszaállnak, és betutizzák a mérkőzést. Na hát ezek azok, amik mondjuk ebben a szezonban nem feltétlenül jönnek be, mert Aissa Mandi mondjuk szerez egy öngolt, vagy olyan bakit csinál az Atletico ellen, ami után gól. Tehát, hogy igazából perhes is ez a Villarreal, de inkább a támadójátékok, amit te is mondtál, Gerard Morenónak az eltűnése, aki ugyan játszott még a szezon elején, de akkor sem volt jó, majd amikor elkezdett jó lenni, megsérült. Utána tulajdonképpen csak Danjumára mentek a hosszú labdák folyamatosan, aki ezeket tök jól beverte meg, tök jól csinálta, de most, hogy Danjuma is kiesik, ki fog gólt szerezni? Paco Alcácer 0 gól. Dia 1 gól eddig. Jeremy Pino 1 gól eddig.
És tehát, ő is megsérült.
Tehát, hogy itt teljesen kész, ki van szűrve itt a kezdőcsapat, és lehet mondani azt, hogy a szezon elején azért Parejo sérült volt, de itt a sérüléseket most nem biztos, hogy olyan könnyedén meg fogja úszni Emery, és hát félhetsz a bármilyen furcsa ezt kimondani az én számból, félhet a Manchester United-től itt a Bajnokok Ligájában, hogy a következő fordulóban egymás ellen játszanak a továbbjutás szempontjából. Meglátjuk. Lehet, hogy Gerard Moreno már arra a meccsre fel fog épülni.
Csukwueze végre előtérbe
lépett. Önki nagyon kedvem Csukwuezének a játékát egyébként.
Szerintem mindenki, tehát benne is ez a faktor megvan, hogy tud meglepetést okozni. Minden esetre az a BL csoport az még nagyon izgalmas lesz. Betis Sevilla, akkor beszéljünk erről a rangadóról, amely lehet, hogy amúgy egy átlag foci kedvelőnél kicsit a Madonnina árnyékába szorult. Ettől függetlenül a hangulat
nem
az...
Nem tudom, kiről veszed.
És hogy oldalra nézted. Tibi, ugye a Betis Sevillát nézted, nem az Inter Milánt, vagy a Milán Intert, ugye?
Válaszolnom kell a kérdésre.
Csak az első 15 percet nézted, utána átkapcsoltál, ugye? Mert 20-45-től volt,
igen,
ott 21-től.
Igen, utána a tévén átkapcsoltam, de minden egyéb olyan eszközében, amit tudtam nézni, azon hogy bármerre nézzek, lássam a Betis Sevilla derbit, azért beállítottam.
Óriási.
Mindegy, most kivételesen azt kell
de egyébként,
mondani.
Ha nem lett volna semmi ebben az időben, meg még a gyerekek akkor se akartak volna semmit nézni, akkor néztem. Nem, egyébként.
Nem kellett volna pont kutyát sétáltatni, akkor főztem pont, meg egyébként pont jött ki egy fontos album, úgyhogy azt hallgattam volna, meg
ezt is. Igen, hát jön az új Sting album, úgyhogy a régi Sting számokat hallgattam, hogy ne legyen úgy.
Újra keverve.
Nem, amúgy érdekelt volna, mi volt?
Volt 55 ezer néző, meg amúgy nagyon jó hangulat. Tehát az arra itt nem lehet panasz.
Bocs, én közvetítettem életemben 2 Sevilla Betiszt, úgyhogy, és azok nagyon jók
helyszínről?
Voltak.
Helyszínről?
Nem. Még az Európa Ligában, amikor összesorsolták őket, és azok szenzációs meccsek is voltak, úgyhogy, meg szenzációs hangulatúak is, úgyhogy sejtem, meg tudom, hogy miről beszélt.
Most is ez volt, csak magán a játékon, ami egyébként az olasz meccsen nem érződött, itt nagyon ilyen rugdosós, meg sok játék megszakítós meccs volt, és ezért nem is lett belőle igazán jó meccs, legalábbis én így láttam.
Szerintem tök jól összefoglaltad, hogy volt jó hangulat, meg sok szurkoló, és nagyjából ennyi volt a mérkőzés egyébként. Tehát, hogy a feleségemnek azt tűnt fel, és ezeket a zöld konfektiket ki fogja összetakarítani a végén? Tehát, hogy... Tehát így kezdődött, és az volt az első kérdés, ezek így előre buliznak, hogy ők fognak nyerni, és a végén kikaptak, ugye? Hát... Alapvetően egyébként a mérkőzés szerintem Guido Rodrigueznek a kiállítás az nagyon meghatározta a meccsnek a képét. És én biztos vagyok benne, hogy Pellegrini legalább azt el akarta intézni a fél időben, hogy figyelj oda, mert hogy van már egy sárgalapod, ezek ki fognak állítatni. Amúgy hát, is hajlamos persze, vagy erre.
40. percben volt egy nagyon necces szabálytalanság, beszéltük, hogy na akkor a fél időben lehet, hogy már le kell őt cserélni, de teljes hidegvérrel csinált, tehát mint egy gyilkos, aki az előző szabályt 5 szabálytalansága volt, a 6. állították ki, azt hiszem, vagy lehet, hogy az 5., de hogy mindegyik olyan volt, hogy ilyen határeset, és egyiknél sem reklamált, hanem fölkelt, és mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, ment tovább, és amivel kiállították, nem lehetett kérdés, hogy
nem,
ez egy
második sárga. Sajnos nem. Teljesen jogos volt, és mindenki tudta, hogy na ez másik sárga-piros lap lesz, de nem is nagyon volt feltétlenül reklamálás egyébként ezután a kiállítás után, hanem teljesen egyértelmű volt, és ott látszott a Betiszen, hogy hát eddig is gondok voltak a támadójátékkal, de akkor innentől védekezünk, és volt ez a, hát a második fél úgy nézett ki, hogy volt a 2-4-es lánc, elő meg így fekír. Így, de hogy egy ilyen 20-30 méterre a második védő.
Igen, mert ugye az egyetlen csatárt, William Jose-t, William Carvalho-ra cserélte le a félidőben, aki pedig egy védekező középpályás, tehát a második félidő az a szokásos Sevilla játékot hozta egyébként, mert nagyon sokszor vádolják ezzel, és a saját szurkolói is a Sevillát, hogy ezen nézhetetlen a játék, és most is ez volt, hogy rengeteg adogatás, rengeteg forgatás, de azok a forgatások azok nem olyanok a támadásban, mint felállt védelem ellen, hogy pikpak egyik oldalról a másikra, hanem majdnem a kapusig visszamegy a labda, és akkor nagyon lassan találják meg az üres területeket.
És most nagyon fontos dolgot kell tisztázni. Ezt hívjuk tiki-takának. Nem azt, amit Guardiola csinált a Barcelonánál, mert ez itt a tiki-taka. Csináltunk róla egy videót a csatornánkon, bocs, reklámoztam magamat.
Nagyon jó.
De hogy ez a tiki-taka, amikor a labdajáratás maga a védekezés. Tehát hogy nem az a célunk vele, hogy az ellenfél kapuját támadjuk.
Ezt csinált a Manchester City is a United ellen a második félidőben. Hát ez a defensive
de hogy egyébként ténylegesen ez a tiki-taka. Ezt hívják tiki-takának a spanyolok, és ez tök jó lenne, ezt mindenki megtanulná itthon, mert mikor ezt hallom, hogy tiki-taka foci, és akkor tudod, mindenki arra gondol, hogy akkor Barca Guardiola, hogy ez nagyon nem az. És én értem, hogy ezt utálják a nézők, meg nyilván a nem Sevilla szurkolóknak ettől a hátukon föláll a szőr.
A Sevilla szurkolóknak is sokszor.
Eredményes, baromira eredményes. Azt kell mondanom, hogy ez a Sevilla, tehát hosszú évek után először most azt érzem, hogy reális lehetőség, hogy a dobogón végez ez a csapat. És ténylegesen meg lehet.
Ez a maximum. Mondjuk azért most láttunk egy Lille elleni vereséget, meg láttuk már ezt a csapatot.
Hát a BL-ben nem megy nekik, az is látszik. De hogy pont emiatt, hogyha korán vége szakad a nemzetközi szakasznak a Sevilla szempontjából, akkor tud a rendkívül bő keretével csak a bajnokságra fókuszálni. És igen, baromira forgatva van ez a keret igazából, tehát majd, hogy nem a belső védő pároson kívül, össze-vissza mindenki forgatva van itt a Sevilla szempontjából, főleg a középpálya, de még a szélsők is, meg a csatár is össze-vissza variálva van, hogy ez a keret bőven elég erős lehet azzal, hogy ott legyenek egy bronzérem, vagy akár még egy ezüstéremre is. A bajnokok azért nem lesznek, szerintem.
Pont ezt akartam még kérdezni, hogy most a 3.-5. helyről várták ezt a meccset. Mersz jósolni plafont ennek a két csapatnak? A Sevillánál már nagyjából azért jósoltál.
Igen, a Betisnél szerintem az Európa Liga helyezés az már óriási siker lenne, én azt gondolom. De ez ugye a spanyol bajnokságban mondjuk az 5. helyet, ők indulnak automatikusan csoportkörbe.
Pellegrini jelöli ki a felső korlátot? Mert itt most pont, amikor mondtad, hogy a Betis védekezésre volt kényszerítve, az jutott eszembe, hogy hát Isten mentsen meg engem egy olyan csapattal, ami
Pellegrini védekezik. Hát nézd, amúgy ez a Betis egy abszolút támadó focit játszik, ami sokszor az előnyére válik, és van, amikor
az Európa Ligában is láttam őket, meg egyébként belenéztem Betis meccsbe, és abszolút látni vélem, és ezért is kérdezem ezt, hogy látni vélem a Pellegrini nyomokat.
Uh-huh. Ez tulajdonképpen az a West Ham, ahol vannak jobb játékosok. És most ez minden jó vagy rossz
támadásban.
Támadásban, persze, támadásban.
Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy vannak alkalmasabb játékosok arra a futballra, amit Pellegrini látni akar.
Igen, ez talán még jobb kifejezés. Ez egy nagyon magasra húzott védelmi vonal, ahol ténylegesen a szélekről befelé, tehát a tükörszélsőkkel játszik Pellegrini, és a csapatnak a szélességét pedig a nagyon magasra tolt szélsővédők nyújtják. A probléma akkor van, és nagyon jól néz ki támadásban, ha egy középpályás labdavesztés történik, akkor viszont a visszarendeződés már irgalmatlan lassú, főleg a gyors kontrákkal szemben, nagyon könnyen megfogható. Tehát ez a csapat akkor tud jól játszani, hogyha olyan ellenfél jön, aki mondjuk hát úgy nem feltétlen ezt a betoljuk kapuszt, mint amit mondjuk a Cádiz képvisel a ligában, de nem is feltétlen azt a fúra támadó focit játsza, mert akkor pedig a Betis kényszerül védekezésre, hanem van egy olyan viszonylag széles komfortzóna, amin belül jól tud mozogni ez a csapat. Hát ez nagyjából az ötödik helyig lehet elég a csapat
szempontjából. Sok, nagyon sokáig élt az, hogy 2021-ben összesen 3 veresége volt ennek a csapatnak, és egy héten belül Atlético 3-0, Bayer Leverkusen 4-0 és Sevilla 2-0, tehát 3-as kapott gól átlag meccsenként. Még azt akartam kiemelni, hogy hiába van 2 védekező középpályása a Betisnek, gyakorlatilag ott borzasztóan verhetőek, meg a 2 szélső védőposzt, ahol Bayeri minőségi javulást hozott, de azzal se léptek előre, Alex Morenóval pedig szintén.
Hát Alex Moreno támadásban jó.
Igen.
Néha ott van. Néha beáll védekezni is, de hogy így, szóval tudod, ő a pólya, amit ki kell kerülni gyakorlatilag, tehát igen.
Ott van még ebben a kalapban ugye a Real Sociedad, amely viszont...
Nem egyel magasabb kalapban van?
Teljesen más szájízzel várja most ezt a válogatott szünetet, tehát továbbra is vezeti a ligát, és ez nagyon fontos. Nagyon sokat szokt, vagy hát nem, előkerül időről időre az, hogy az Athletic Bilbao a saját játékosaival csak a régióból választva megy előre. A Real Sociedad ezen egy picit finomított, de alapvetően azért itt is a keretnek szerintem több mint a kétharmada az gipuszkoai játékosból áll, vagy gipuszkoai játékos adja. Azért ez talán valamit hozzáad ahhoz, hogy ilyen egységes és ennyire jól szereplő csapat tud lenni a Real Sociedad.
Jó az utánpótlása a Real Sociedadnak, és ezt nagyon sokszor nagyon sok mindenki kiemeli. Én azt sajnálom, hogy Alguacilnak a taktikai képzettségéről nagyon keveset beszélünk, hiszen ő egy rendkívül alulértékelt edző, de hogy zseniális taktikai húzásai vannak, mondjuk akár ahogy az Atletico Madrid elleni meccsen, amit meghúzott. Ez a csapat általában 4-2-3-1-et játszik, vagy 4-3-3-at játszik. Na azon a meccsen pontosan tudta, hogy hogyan fog felállni Simeone, és behúzott egy 3 védős rendszert, és azt a Zubeldiát hozta be a csapatba, aki ebben azt azonban nem is nagyon játszott, és ott tök jól működött. Tehát Alguacilra egyébként, hogy miért nem csapott le a Barcelona, bár lehet, hogy nem fogadta volna ezt az ajánlatot egyébként.
Én viszont állítom, hogy ő pont az az ember, aki a Real Sociedad rendszerében, mivel tökéletesen ismeri belülről, volt a B csapat edzője, volt az U17
edzője. Hogy máshol nem működne, azt érzed?
A klubjátékos nem látja át máshol ennyire a rendszert szerintem, és nem ismeri pontosan azt, hogy kit lehetne fölhozni, nem ismeri őket 15 éves, 13 éves koruk óta úgy, ahogy ott. Nem vagyok benne biztos, nem azt mondom, hogy állítom, hogy nem működne, hanem nem vagyok benne biztos, hogy olyan kényelmesen érezni magát, mint itt.
Ez akkor derül neki, tudod, amikor oda kerülne, de szerintem én őt el tudnám képzelni enni a magasabb polcon is. Visszatérve a Real Sociedadnak a sikerére, ez nem csak önmagában meglepő, hanem ahogyan történik ez, az meglepő. Jött a szokásos sérülés hullám a Real Sociedadnál, aki lehet csak megsérül, tényleg. És hát most már megsérült Oyarzabal is, és Isak van, de nem rúgdossa a gólokat, mégis a Real Sociedad nyeri a mérkőzéseit folyamatosan. És egyébként tavaly is jól nézett ki a szénája a Sociedadnak, csak aztán jöttek a sérülések, és gyakorlatilag visszacsúszott a csapat. És most nem történik ez meg, hogyha ez kitartható még a következő 15 fordulóban, akkor lehet, hogy BL induló lesz a Real Sociedad, de szerintem ők még ott billegnek, hogy BL vagy Európa Liga indulók lesznek jövőre, és abba biztos vagyok, hogy európai kupában fognak szerepelni, de szerintem ez az a kérdés, amin itt billegünk, nem azon, hogy bajnok lesz a Sociedad, vagy sem.
Hogyha te egy külföldi játékos vagy, vagy példaként felhozható Alexander Isak, Zörlott, Januzaj, olyan játékosok, akik talán máshol nem igazán tudták, vagy tudják megmutatni azt, hogy ők mire képesek, nem tudják kihozni magukból a legjobbat. Mivel tud oda csábítani egy olyan csapat, amely viszont alapvetően a saját fiataljaira épít, de azt mondja neked, hogy mi szívesen látunk ebben a közösségben, mert úgy látjuk, hogy hozzá tudsz adni ahhoz, amiből mi főzünk.
Hát azért San Sebastián azért magáért beszél, én azt gondolom. Másrészt Alguacilnak a taktikai zseniálitása magáért beszél, plusz a Real Sociedadból lehet följebb lépni, az egy másik dolog, hogy a Sociedad nagyon komolyan megkéri az árát a tehetségeinek. Tehát, hogy ők máshogyan gazdálkodnak a tehetségeikkel, mint a rivális Bilbao. Ők azt mondják, hogy oké, innen el lehet menni, de az nagyon komoly pénz, és innen tovább lehet menni, de az akkor nagyon zsebbe kell nyúlni egyébként. És ugyanakkor meg ez a csapat folyamatosan épül, folyamatosan egyre jobb a játék, egyre jobbak az eredmények. Ki a franc ne akarna a világ egyik legerősebb bajnokságában játszani, meg mellette nemzetközi kupában szerepelni, és a legjobbak ellen játszani. Ez nem a legfelső szint, ez nem a legmagasabb léc, amit át kell ugrani, de hogyha mondjuk engem megkeresne, mondjuk egyszerre keresne meg a Real Sociedad és mondjuk a Tottenham, hát én elgondolkodnék, hogy nem biztos, hogy a Tottenhamet választanám.
Hát meg egyébként itt pont, amit az előbb elmondtatok, a klubnak az átgondoltsága, a struktúrája, az, hogy én azt látom, de javítsatok ki, mint akik sokkal jobban ismerik a helyzetet, hogy minden előkészített. Ugyanúgy Alguacil szerepe, mint ahogy már Xabi Alonsót építik gyakorlatilag a jövőnek. És van ennek egy felső korlátja, ami valószínűleg Oyarzabalnál is el fog következni ennek a szezonnak a végén. Tehát, hogyha valaki baszként átlép egy bizonyos határvonalat, mert annyira jó, mert annyira kiegyensúlyozottan tud jó teljesítményt hozni, akkor ő nem fog a Real Sociedadban maradni. Viszont nekem, amellett, hogy nagyon sokat beszéltünk erről, rettentően szimpatikus az, amit Bilbaóban csinálnak, és hogy ragaszkodnak a hagyományokhoz, ez a modernizált, újragondolt változata a baszk futballmodellnek, ez szerintem sokkal inkább a jelenlegi kor szellemének megfelelő.
És ez játékban is igaz. Tehát, hogy az Athletic Bilbao-nál az a Marcelino az edző, aki konkrétan leparkolja a buszt. Tehát 4-4-2, és itt nem jutok át ezen a falon. 8 gólt kaptak 13 forduló alatt. A Real Sociedadnál modernebb focit pedig Spanyolországban szerintem jelenleg nincsen csapat, amelyik játszana.
Azért a Rayo elég jó focit játszik, azt kell mondjam, de értem, miről beszélsz, igen.
Tehát ez a maximális letámadás, végig rohanjuk a mérkőzést, pedig, és ez Bence is írta itt az adásmenetben, hogy sok spanyol csapat, és erről annyira nem beszéltünk talán az utóbbi időben, hogy nagyon-nagyon sok spanyol csapat jelen pillanatban ott tart, hogy bekelünk, és nem akarunk sok gólt kapni, és
ez egy folyamat, ez egy folyamat egyébként, és ez elindult azzal, hogy a Barcelona rendkívül dominálta a ligát, és ehhez a Real Madrid is tudott csatlakozni. És ezt úgy dominálta, nem csak eredményekben, hanem játékban dominálta a ligát. Aztán megjelent Diego Simeone, aki ennek az ellentétével tudott rendkívül sikeres lenni. És egyre többen kezdték el lemásolni az Atletico féle modellt, és az a legjátszósabb csapatok is mondjuk a Valenciáról is érdemes beszélni, aki az egyik legjátszósabb csapat volt a 2000-es években, hát már az egyik legdefenzíve csapattá vált, mikor sokszor előrefelé védekezik akkor is, de hogy az a csapatoknak a tömkelege átváltott erre a, most nem tudom máshogy, a Simeone stílus, amikor nem is ugyanaz, de hogy effektíve védekezéssel állunk neki a győzelemnek. És ezt ennél jobban nem tudom kifejezni.
Ezért furcsa, hogy amikor spanyol topedzőkről beszélünk, Lopetegi, Emery, Marcelino, mert ő is ezért kupagyőzelemre vezette a Valenciát, mindenre építenek, nem?
Az Luis Enrique is ott van például a spanyol válogatott élén. Tehát, hogy de ez korábban is megvolt egyébként, és ha már itt a tiki-takára visszautaltam. A spanyol futballfelfogás, a spanyol futballfilozófia az mindig is ilyen két irányú volt, hol a defenzívebb felfogás volt az, amelyik inkább dominált, hol a rendkívül támadó az, ami dominált. És de mi Guardiolát meg sem említettem, meg Xavit, ugye? Tehát, hogy... Jemeljünk, Xavi, ajaj!
Tehát... Említsük meg majd, ja, három-négy hét múlva, de...
Jó, szóval ez mindig egy ilyen hinta volt, vagy egy ilyen inga, ami járt balra, járt.
De ez jobban. A világfutballban is igaz egyébként. Tehát, hogy nyilván globálisan, színesebben, mert mindig egy liga az azért persze csak egy metszete a világfutballnak, de igen, gyakorlatilag ezek a folyamatok, ezek az európai labdarúgásban én azt gondolom, hogy abszolút ismétlődőek. Azért mondom, hogy az európai labdarúgásban, mert szerintem azért ennyire trendszerűen ez a dél-amerikai futballban nem jelentkezik, ott egy kicsit nagyobb a folytonosság, és akkor itt semmifajta sértő kifejezést nem akarok használni ezzel kapcsolatban.
Hát minden esetre ez most majd megváltozni látszik, vagy megváltozhat, mert hogy talán csökken a különbség a liga első és utolsó csapatai között. Köszönöm, Dávid, vagy köszönjük pontosabban, hogy itt voltál. Aki szeretne, az láthat téged még ma az összefoglalóban, ha addigra kimegy az adás, de...
Illetve akkor... minden univetes műsorban.
Különböző felé.
De ha nem látnak, akkor vágsz.
Én vágok valamit, igen.
Köszönöm szépen. Ha nem látnak, akkor is ott vagy. Az
persze, ott vagyok. Én ott vagyok, hátul ott. Köszönöm a meghívást.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.